bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kézilabdával kezdünk, főleg azért, mert tegnaptól vasárnapig férfi válogatottunk, illetve az Esztergom női csapata is rendkívül fontos mérkőzéseket játszott, illetve játszik. Itt van velünk Hajdú János a vonalban, korábbi kiváló férfi és női szövetségi kapitány. akivel hát először is beszélgessünk a tegnapi szerb-magyar mérkőzésről. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Maradjunk annyiban, hogy ez a meccs, ez jókor ért véget, nem? Mert érhetett volna véget mínusz 7-nél vagy mínusz 6-nál is adott esetben, de a vége, az eredmény, a mínusz 2, az tulajdonképpen a vasárnapi visszavágóra minden esélyt megtartott Magyarországnak.
Én azt hiszem, hogy ha 4 lett volna közte vagy 5, akkor is lenne esély. Egy ilyen ide meg oda vágó mérkőzésen 4-5 gólt be lehet hozni. Azért könnyebb a 2, de hát egyik csapat sem lehet nyugodt. Mert a hazai környezetben a magyarok simán nyerhetnek. Ugyanakkor a mérkőzésen volt 2 olyan szakasz, amikor elég nagy különbséggel kaptunk ki. Az azért figyelmeztető, hogy ez nem lehet, hogy 5-6 góllal, 7 góllal egy bizonyos szakaszt elveszítünk, mert utána már nem lesz idő a javításra. Tehát erre gondolom felkészülnek, és az itteni meccsen nem lehet ilyen 10 perceket adogatni az ellenfélnek, hogy 6-7-8 góllal nem lenne.
Hát gondolom már a sorsolás óta nem nyugodt egyik csapat sem, mert szerintem a szerbek se örültek nekünk, mi meg aztán végképp nem örültünk a szerbeknek, mert legkiegyensúlyozott a párhoz talán az összes közül, és nem kell mondani, hogy milyen nagyon fontos a világbajnoki részvétel, már csak például az olimpiai szereplés szempontjából is. Nagyon sokáig jól tartottuk magunkat, tehát az első félidő felénél még aztán vezettünk is, és aztán utána jött egy elég borzalmas szakasz, ami aztán meghatározta a hátralévő 40-45 percet.
Igen, erről beszéltem, erről a 2 rövid zállat, volt egy 10 perces rövid zállat, utána egy 15 perces rövid zállat, ezeket ki kell küszöbölni, de a csapat erejét mutatja, meg lendületét, hogy azokban az időkben, amikor nagyon kellett, akkor jöttek a kapus teljesítmények, akkor viszont a csapat is jobban játszott, jobban védekeztek, és így ez a 2 gólos előny, ez azért optimális eredmény, én gondolom, mert ha nyertünk volna, akkor is nehéz lenne itthon, nehéz nekiállni egy olyan meccsnek, aki idegenben nyersz, itthon meg esetleg nem tud megnyerni a meccset. Volt már ilyen a magyar történelemben sajnos.
Ugye a szerb kapus Miroslavljev főleg az első félidőben kiválóan védett, és ez rá is nyomta a bélyegét arra, hogy 6-tal vezettek szünetbe a szerbek. Nekünk pedig az első félidőben, ha jól emlékszem, Bartusnak volt egy támadáson belül talán 3 védése, ezt leszámítva gyakorlatilag nem volt kapus teljesítmény. Más kérdés, hogy a második félidőben, amikor nagyon kellett, akkor meg volt.
Azt hiszem az első félidőben 8-3-ra veszítettük el kapus védésekbe, de azt mondják az öreg tapasztalt emberek, hogy 2 védéssel lehet meccset nyerni, csak jó időben kell megfogni ezt a 2 labdát.
Hát egyébként főleg Palasics jó időben fogta meg azokat a labdákat.
Igen, ezt szerettem volna kiemelni, hogy amikor kellett, akkor megfogta, és ezzel kialakult egy olyan eredmény, ami tényleg jó eredmény.
Ugye a szerbek nyilván pontosan tudták, a világ minden csapata tudja, hogy Sipos és Ligetvári személyében, hát egyrészt van 2 elsőrangú hármas védőnk, másrészt viszont őket cseréli a kapitány, tehát rohantak, gyorsították a játékot, hogy még véletlenül se rendezett magyar védekezéssel találják magukat szembe, de ezt persze mi is tudtuk, ebből a húz meg erezd meg sakkpartiból kijött ki jobban.
Hát szerintem nagy baj, nem, nagyon nehéz védő-támadó cserét csinálni, vagy támadó-védő cserét csinálni egy olyan csapat ellen, ahol jó a kapus. Mikor gólt lősz, akkor is benne van a veszély, hogy te is gólt kapsz. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, át kell gondolni, hogy érdemes-e lefutni a pályáról, vagy maradjon fönt az a támadó, aki nem védőspecialista, de egy-egy támadás elég meg tudja oldani a feladatot, hogy egy speciális taktikára átváltani, megfogni valakit, vagy félre lemenekül az, aki gyengébb védő. Ezt a csemáik tudják, ezt meg fogják oldani. Itt van biztos nem lesz ilyen probléma.
Irányító poszt, Fazekas Gergő kiválóan játszott, de aztán volt egy kiállítása neki, amikor kényszerből, mondjuk így idézőjelben, Hanusz került a pályára, aki pedig szintén kiválóan játszott, tehát ketten együtt 9 gólt is szereztek. Ez a poszt azért úgy néz ki, hogy rendben van a válogatottunknál, nem?
Hát 2 más típusú játékos, igen, a Fazekas technikás, dinamikus, a Hanusz meg azokat a irányítókat erősíti, akik kisebb termetűek és a magas védőket simán el tudják verni. És nagyon sok csapat válogatott, BL csapat alkalmazza ezt a stratégiát, hogy kicsi irányított, oda küldi a nagy védőköz, és ott előnyt szerez, hogy megveri őket. Ez egy jó megoldás a magyar csapatban.
Hát meg ha Hanusz rámegy a védőfalra, akkor a két méteres védő nem tud nem a fejénél vagy a nyakánál védekezni, mert annyira lent van neki, és abból egész látványos faltok jönnek ki.
Nem is látja a magasról, vagy hol van.
Így van. Imre Bencéről beszéljünk, aki hát egy ilyen kis gyémántja a magyar férfi kézilabdának. Eljutott 7 gólig, bedobott 5 hetest, de ki is hagyott 2 hetest az elején. Ahhoz mennyi lelki erő kell, hogy az amúgy is transzba védő Miloszavjev ellen harmadszor is odaálljon, amit aztán már belőtt?
Hát ez a fiú nem tojik be, tehát ez annyira kiegyensúlyozott, annyira jó versenyző, hogy ez előfordul, és ez a kapus, ez bárkinek megfog 1 vagy 2 hetest. Az is dicséretes, hogy a stábod engedte heteshez, és bízott benne, ez azért nagy erőt ad a srácnak is, de mondom, ő nem egy félős fiú, ezt megmutatta Németországba is, jövőre is láthatjuk majd hazai környezetben, hogy milyen egy jó játékos ez a srác.
Hát igen, ugye Veszprémben folytatja majd a pályafutását, és tényleg utána viszont 5 hetest bevert, ami nagyon fontos volt, például az utolsót is, amivel ugye most 2 góla a hátrány nem adott esetben 3. Átlövő poszt, Ilics főleg az elején elég szép hatásfokkal tüzelt, Cita is dobott néhány gólt, de mindent összevetve talán ezeken a posztokon azért maradt még a magyar válogatott támadó játékában.
Fiatal ez a csapat nagyon, tehát hihetetlen 8-9 fiatal játékos van, akik azért már megértek nemzetközi szintre, BL szinten is jó teljesítményeket nyújtanak, külföldi csapatokban jó teljesítményt nyújtanak. Ez egy fiatal csapat, nagyon-nagyon szurkolok nekik, meg tényleg tiszta szívemből kívánom, hogy legyenek ott a VB-n, mert ez a csapat megérdemli az olimpián játszon, hol esetleg még meglepetést is okozhat. Tehát ez a meccs, ez már olimpiai meccs lesz.
Adott esetben, igen, igen.
Ez az biztos.
Beszéljünk Bánhidi Bencéről, aki hát abszolút álló csillaga ugye a magyar kézilabdának volt, hogy nem volt, mert sérült volt, most volt, rettenetesen figyeltek rá a szerbek, mennyire tudta a csapat egyrészt kihasználni, hogy egy ilyen színvonalú beállója van, másrészt azt kihasználni, hogy ennyire vigyáznak rá a védők, és adott esetben területek nyílnak körülötte.
Hát jól védekeztek ellene, rendkívül jól védekeztek, jó volt, féltünk attól, hogy a szerbek kapus a szélről nagyon jó, és inkább középen próbálkoztunk beállóval. Nem volt végig sikeres, nem volt igazán eredményes, de a végeredmény azt mutatja, hogy nem volt ezzel nagy gáz.
Mi a véleményed a 7 az 5 elleni játékról? Azt most úgy nagy ritkán, de elővettük, tehát amikor Rosta is benn volt Bánhidi mellett.
Hát ennek nagyon oda kell figyelni, mert mindenképpen cserélni kell. Tehát itt nagyon meg kell, itt csak olyan helyzetet szabad elvállalni, amit tuti, de ha gólt lesz, még az sem tud, hogy nem kapsz gólt, mert gyors középkezdésből már nem tud kivédekezni, ráadásul cserész is. Tehát ez bevált már több meccsen a Csemának, ez egy speciális magyar taktika. Ha úgy ez, a biztonságot a csapatnak tudna volt lőni, ez jó, eladott labda ne legyen, és állati gyors visszarendeződést kell megoldani, nem is visszarendeződést, hanem elővisszarendeződést, tehát mielőtt előjük a labdát, már a cserét meg kell oldani.
Tehát magyarul kockázatos, de kellő gyakorlással kezelhető.
Azért kockázatos, mert most már a nemzetközi csapatok, kapusok, ha gólt kapnak, ülve, fekve, már dobják ki középkezdéshez a labdát. Tehát gólt lősz, és 2 másodperc múlva gólt kapsz, hanem nem cserélsz. Tehát nagyon gyors lett a támadó munka, amelyik a támadó taktika, amelyik nagyon sokszor a kapustól indul el, kapus kijátszásából, gyors középkezdésre, valaki dobással.
Bármi meglepetésre számít, azt ugye vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémbe játsszák majd a visszavágót, ugye -2-ről kezdjük, bármi meglepetéssel számolsz-e a második meccsen, vagy hasonló nagy hőfokú, gyűrkőzős, kemény meccs lesz az is?
Hát gondolom, teltház lesz, ami nagyon sokat segít mentálisan is a srácoknak, de a szerbek nem betolós csapat, tehát számítani kell arra, hogy ők nem adják fel. Nemzetközi rutinos játékosaik vannak. Új meccs lesz, úgy kell nekem, nem számít, semmi nem számít, ha vezetünk öttel, még akkor sincs vége, ha ők vezetnek 2-3-mal, még akkor sincs vége. Tehát ez egy 60 percig tartó óriási nagy csata lesz.
Ugye Bodó közben távozott, vagy lemondta a válogatottságot, mennyire sikerült az ő posztján ezt megoldani? Ugye azért vannak játékosok, de hát van olyan közülük, Pideliget várja, aki csak védekezik. Szóval mennyire hiányzik egy jó Bodó Ricsi ebből a válogatottból?
Hát biztos, hogy hiányozna a világ minden csapatából a Ricsi, de hát ha nincs, akkor meg kell oldani másképp. Vannak más alkatú, gyorsabb, más stílust játszó játékosok, akik azért elég jól beillenek a fazekassal vagy a hanusszal való játékba. Tehát a Ricsi azért az egy nagy átlövő, egy bombázó, akinek viszik a labdát, akinek zárnak, akit előkészítenek. Gyorsabb, fürgébb játékosok egy-egyet beválnak, gyorsabban odaérnek a helyekre, gyorsabban be tudnak vágódni két ember közé, ami irányítóból érkezik. Tehát megvan azoknak is az értéke, akik nem ilyen nagy bombázok, mint a Ricsi, de nem ártott volna, ha a Ricsi ott van, és 10 méterről, ahova nagyon nehéz kilépni a védőknek, onnan tud gólokat lőni.
Igen, általánosságban is teszem fel ezt a kérdést, mert ilyen típusú átlövőnk nem nagyon van, vagy mondhatnám úgy is, hogy nincsen. Ez nem szűkíti egy kicsit Csema Rodriguez repertoárját, illetve van olyan egyáltalán a magyar mezőnyben, akit látsz, akár fiatalabb, és ezt az űrt betöltheti a jövőben?
Hát ha van, akkor be kell építeni, ha nincs, akkor ott vannak az izlandiak, meg kell nézni őket, ott vannak a dánoknál sem, a Pitlik sem egy hatalmas, nem egy nagy darab gyerek, de fantasztikusan gyors. Tehát meg lehet ezt oldani, lehet kompenzálni a magasságot, a súlyt, lehet kompenzálni a sebességgel, a technikával, a gyors lábmunkával.
Általában véve is, ahogy mondtad is, de ez nyílt titok, hogy egy fiatal és egyre fiatalabb magyar válogatottat látunk, hiszen most már Pergel, Ónodi János Kuti, Krakowski, már nem csak Fazekas van ott, meg Imre Bence, hanem szépen az egész generációváltás zajlik. Lejjebb egy-két évet, tehát akik most még nincsenek ott, de adott esetben már egy Los Angeles magasságában ott lehetnek. Látsz-e olyanokat, akik viszonylag gyorsan egy-két éven belül érdemben beépülhetnek sem a válogatottjába?
Mindenképpen a Soltonyi Laci fantasztikusan jó munkát végez a junior válogatott és a Leka a környékén. Az ő kezéből mindig kicsúszik 4-5-6 olyan játékos, aki pillanatokkal beépül a felnőtt válogatottba. Én örülnék is, hogyha a Laci közelebb lenne a felnőtt válogatotthoz, mert az ő nála végzett munka után nagyon jó a beválás. Tehát az ő munkája után mindig jönnek ki tehetségek, akik már BL szinten produkálnak, válogatott szinten produkálnak, vannak, igen, biztató, nem csak a férfi szakágnál, a női szakágnál is biztató az akadémiáknak a munkája, mert termelik a tehetségeket, és remélem a jövőben is a kézlabdaköznek megkapják azt a lehetőséget, hogy ilyen fiatalokat neveljenek, mint a só, vagy esetleg a női mezőnyben a nagyon tehetséges fiatal játékosok, akik az akadémiákról kerültek ki.
Ugyanakkor a junior és a felnőtt, tehát az utánpótlás és a felnőtt közötti küszöb átlépése az nem feltétlenül egyszerű feladat, nyilván nem a legnagyobb zsenikre gondolok, mert azok gond nélkül meglépik ezt az akadályt, de azért ez egy szép edzői, pedagógusi munka, nem? Hogy a juniorból valaki érkezik, akkor az a fejlődési íve még véletlenül se törjön meg, amikor a felnőttek közé lép.
Hát ez egy komplex feladat, nem csak a junior válogatott meg a felnőtt válogatott dolga, hanem az NB1-es csapatok dolga is, ahova kikerülnek a juniorból a játékosok. Ez a bevallási folyamat, ez valakinél egy év, valakinél 2-3 év, de intézkedéseket is kell tenni a szövetségnek ebbe az ügybe, hogy kapjanak ezek a gyerekek játék lehetőséget, mérkőzésen szerepelhessenek. Tehát ez nagyon, nagyon komplet munka, ez az akadémiák munkája, a válogatottak munkája, a kézlabda szövetség adminisztrációs intézkedése is. Ez ezt a folyamatot nagyon szépen tudják segíteni, és hát ez a kézlabda eredményességének a jövője az állóba, hogy ez az egység jól működjön, jól képezzük, hogy jól legyen a kiválasztás, a képzés és a beválás. Ez azért mindenkinek tenni kell, hogy esetleg örülhessünk egy olimpiai, mondjuk legyen érem akkor, ha már ott vagyunk.
Legyen. Legyen az, alig várjuk, elég régen volt már, de most már lassan talán ideje van. Na, a férfi válogatottól térjünk át az Esztergomra. Hétvégén ugye Dijonba rendezik a női Európa Liga 4-es döntőjét. Ki más, Elek Gábor vezetésével került oda a MOL Esztergom. Elek Gábor mondta is, hogy ő aztán arra már az életben nem gondolt, hogy még egyszer egy 4-es döntőnek lesz edzőként a részese. Ez egyfajta ilyen bónusz, mert azért ez az Esztergom mégiscsak 2024-ben jutott fel az NB1-be, ott bronzérmes lett, most pedig éremért küzd az első nemzetközi idényében. Mit szólsz hozzájuk, illetve mit vársz a 4-es döntőtől? Csak a rendkedvér, éppen a házigazda Dijonnal játszanak majd szombaton 18 órakor, de előtte már egy Thüringer Viborg elődöntőt is rendeznek.
Hát ennek sok összetevője van. Egyrészt az Elek Gabi újjászületett, tehát egy nagyon hosszú fradi éra után iszonyú feszültség, adrenalin, állandó eredménykényszerbe kellett élnie, és jól megoldotta, elkerült egy olyan helyre, ahol majd szépen lazán levezett, szerintem nem gondolt arra, hogy újra jönnek a nehéz percek. Sajnos remélem, hogy nem haragustak azért, hogy én megint csak az akadémiákat tudom mondani, hogy az Esztergomban nagyon sok akadémián végzett játékos játszik. És Elek Gabi ezt felismerte, és szerintem most 8-9-en játszanak volt akadémiások. És ez az az átmenet, amiről az előbb a férfiaknál beszéltünk, hogy a beválási folyamata így működik, akkor az Esztergomból megint jönnek majd ki felnőtt válogatott játékos, mint ahogy már oda is kerültek. Úgyhogy ez a folyamat, ez megint visszatérek a komplex dologra, a képzés, a bízni a fiatalokban, az akadémiai képzésbe, és oda lehet kerülni bárhova, klubszinten, Európa Ligában, Dijonban nehéz lesz, de az, hogy ott vannak már, az hihetetlen. Nem is tudom, hogy sokan gondolták ezt, talán még a Gabi sem, de nagyon örülünk, hogy láthatjuk egy borzasztó fiatal csapat, tehetséget, gyorsan játszanak, jól játszanak, nem félnek, nem érnek meg senkitől, úgyhogy csoda kell, egy kis csoda kell a Dijon legyőzéséhez, utána meg már bármi lehet, mert a Viborg vagy a Thüringen győztese közül azért versenyben lesznek. Dijon tartom a legerősebbnek most, mivel azért pályán játszik.
Na se felejtsük el, a Thüringerben Faragol utca, Kucora, Csengely, Szabó Anna révén három magyar is játszik, tehát még van magyar érdekeltség ebben a 4-es döntőbe, de például, ha már itt az utánpótlás került szóba, meg a fiatalok, mondjuk Faragó Lea, még aki a házi gó királynője az Esztergomnak az Európa Ligába, ő simán játszhatna az utánpótlásba is.
2005-ös születésű. Igen. Tehát azért még kontrázzuk egyet, tudom, valakit mérgesek lesznek rám, de az előbb említett ellenfélne játszó játékosok közül is egy páran akadémiát végeztek.
Hát, ahogy kell. Nem
hangsúlyozni, reklámozom is, hogy az akadémiai képzésből jó játékosok jönnek, akik a jó képzés kapnak, vagy jó versenyeztetés kapnak utána, akkor a magyar válogatottat nagyon meg tudják erősíteni.
És egy ilyen Esztergom viszonylag ideális terep is nekik, nem? Mert hogyha mondjuk Győrbe, vagy adott esetben a Fradinál játszanának, ott azért jóval kevesebb játékpercük lenne, ha lenne egyáltalán.
Ezek a csapatok azok, akik a beválásnak a nagy mesteri lehetnek, Esztergom, Vác, akik magyar játékosoknak odaadják a lehetőséget, fiatal magyar játékosoknak, és akkor így szerepelnek. Én megértem a BL-be szereplő csapatokat is, mert ha BL-t akarsz nyelni, akkor nemzetközi sztárok kellene, akkor majdnem minden BL csapat, aki a négybe jut, az egy világválogatott. Tehát ott magyar fiatalokkal nem tud megoldani, de azért ott is előfordul a Fradinál is, Debrecenbe is, Győrbe is, vagy fiatal játékosokat tettek a csapatba. Győrbe is most azt hiszem 3 vagy 4 gyerek már játszott a BL szinten, és 60-70 már az NB1-be, de ugyanez vonatkozik a Debrecenre, és a Ferencvárosba is. Tehát tehát ez egy jó, jó mix ezeknél a csapatoknál, de tőlük nem várhatjuk el azt, hogy 10 magyar játékos csápszassanak, mert akkor nem érik el a nemzetközi csúcsot.
Egyébként 3 hét múlva rendezik majd az MVM Dombon a női bajnokok ligája 4-es döntőjét, ha már szóba került az Eto, hát ott azért vélhetően nem a fiatal magyarok viszik majd a primet, de mondjuk ott azt nem is lehet elvárni, mert ott tényleg Európa trónja a tét. Milyen megérzéseid vannak az Eto BL szereplését illetően, mert ez az idény egyébként úgy nagyon rendben van.
Eddig. Hát van érzelmi alap, mert ott dolgozom, és hát állati van szurkolok nekik. Van szakmai alap, ami jók, de azért egy BL 4-es fináléban azért majdnem minden meccs három esélyes, és a bukaresti csapat nekem most nagyon erősnek tűnik. Nagyon erős, de hát ővelük már csak a döntővel találkozunk, remélem. Hát természetesen minden szempontból a győre fogadnék. Nem fogadunk, de fogadnék.
Mennyit számít az, hogy olyan győri játékos nem nagyon van, aki ne úgy lépne a pályára, hogy jó, hát én már itt jártam, én már ilyet nyertem. Ezek itt a lelátón nagyrészt nekem szurkolnak, mi vagyunk otthon. Ez mennyit számít egy ilyen 4-es döntőben?
Most hiszem nem jut eszükbe. Minden meccs más. Minden meccsen meg kell újulni. Az biztos, hogy nem tojnak be. Tehát hihetetlen rutinjuk van, hihetetlen bizalmuk van az edzőbe. Az edző nagyon bízik bennük, tehát látom napról napra, meccsről meccsre, hogy bárki bármikor kezdhet, bármikor fölkezdett a pályára. Nem lemeg meg a kezük, bíznak egymásba. Igen, azt hiszem ez egy fantasztikusan összeállított, jó szerkezetű, morálú csapat. És hát megérdemlik, ebbe az évben nagyot mentek, nehézségek, szülések, sérülések ellenére is nagyot mentek, és hát most itt van a lehetőség megkoronázni az egész éves teljesítményt, meg fogják tudni csinálni, úgy érzem, meg nagyon meg akarják csinálni, és meg is fogják csinálni.
Hát meg is 2x60 percről van szó, arra meg egy klasszis játékos, már pedig Győrbe szinte csak ilyenek vannak, egy össze vakarja magát, hogy mindannyian örülhessünk. Hát Adu János, nagyon szépen köszönöm, tehát akkor húzzuk meg valahol a rezüméjét a dolgoknak. A 2 gól az igenis ledolgozható, Veszprémben Teltház előtt vasárnap 17:30-tól, egyébként az M4 Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban is. A Elek Gábor vezette, Esztergom pedig, hát egy kicsit ugrás a sötétbe, minden éremnek gondolom én nagyon örülünk, főleg, hogyha a Dijonon sikerülne átlépni, ez szombat 18 óra a második elődöntő, és majd vasárnap 3 órakor van a harmadik helyért, és 18 órakor, 6 órakor az első helyért a döntő a női Európa Ligában. Hajdú Jánosnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, mi pedig majd labdarúgással folytatjuk, ahol ettől azért elszoktunk, ugyancsak egy Győr-Ferencváros párharc van az aranyéremért, ahogy hosszú-hosszú évek óta a női kézilabdázóknál. A hírek után majd Józsi Györggyel beszélgetünk. Hajdú János, köszönjük szépen!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovic! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagy közönség előtt a Kármelita palota. Borult esős hétvégénk lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg most a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz-e a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja, egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló a Vízligában. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 6 magyar egység jutott A-döntőbe a Brandenburgban zajló kajakkenu világkupa ma délelőtti programja során. A férfiak király számában kajak 1-es 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a középdöntőből futamgyőztesként jutott be a holnapi fináléba, csak úgy, mint a női kenu 1-eseknél 500 méteren Kis Ágnes. Ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikós Zsóka a középfutamában a harmadik lett, így szintén készülhet az A-döntőre. Csak úgy, mint a női kenupárosok 200 méteres számában, Opavszki Réka és Csorba Zsófia. A paraszakákban is van már két magyar döntős, a kajakos Molnár Nikoletta és a kenus Boldi Zsártalma is 200 méteren jutott tovább, így mindketten éremért versenyezhetnek vasárnap.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Őrizetbe vette a cserendőrség tegnap este azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű csehszent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani.
Közlekedés.
Baleset történt a Hungária körúton a Stefánia út és a Magyaródi út kereszteződésénél. Az M0-as autó déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás. Holnap este kevéssel 7 óra után már tudni fogjuk, hogy ki a magyar bajnok. Ugye egy pont előnnyel az Eto vezeti a tabellát a Ferencváros előtt. Ki ne tudná, a Győr Kisvárdán játszik, a Ferencváros pedig fogadja a Zalaegerszeget. Hát Kisvárdán sosem játszott tudtom a Józsi György, aki itt van velünk a vonalban. Cserébe viszont eleve zalaegerszegi, plusz felnőtt pályafutásának egy jelentős része a Győrhöz, illetve a Ferencvároshoz köti. Szervusz! Mondhatnánk, hogy csupa zöld-fehér csapat, de az Zalaegerszeg akkor már kék-fehér volt, amikor te ott játszottál, amikor édesapád ott játszott, akkor még zöld-fehér volt. De a Fradi és a Győr most is az. Tehát mik a megérzéseid? Melyik zöld-fehér csapat lehet itt a befutó szombat estére?
Szia, igen, pontosak az információk mindenben. És érdekes számomra, mert ugye a négy csapat most érdekelt itt a holnapi fordulóban. Ugye három csapatban töltöttem el jó pár évet. Kérdezték ezt már sokan tőlem. Nyilván a Győr mellett szól a papírforma. Ha lehetne százalékosítani, akkor az én véleményem szerint a 80% esélyük van arra, hogy megnyerik a mérkőzést, hogy megnyerik a bajnokságot. De ezt elmondtam, múlt héten is volt egy esély, nem tudom, bennem olyan érzés van, hogy szerintem a Fradi fogja megnyerni a bajnokságot, tudom, hogy erre kicsi az esély. Tehát ez csak egy szubjektív érzés.
Hát ahhoz mondjuk mindenképpen meg kell venni az Zalaegerszeget, ami ugye hosszabbításban sikerült a kupadöntőben, de ott egyrészt hosszabbításban sikerült, az most nem feltétlenül lenne elég, csak hogy Győr, már hogyha döntetlen a meccs, csak ha Győr kikap. Másrészt pedig ugye a kupában a magyar ajánlás vagy a magyar szabály nem vonatkozott a Ferencvárosra, a bajnokságban viszont igen. Ez szerinted mennyire befolyásolja majd a Ferencváros teljesítményét?
Én most egy kicsit másképp közelítem meg, így a számok alapján, ugye ha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor a bajnokságban kétszer megverte a Zalaegerszeg a Fradit.
Igen.
A harmadik mérkőzésük volt idén ez a kupa döntő, én amúgy azt vártam, hogy a Fradi nyeri meg a kupa döntőt. Azt arra alapoztam, hogy kétszer a Paks ellen is hosszabbításban elbukták a kupa döntőt. Azért a Fradi egy jó csapat. Szerintem az, hogy most ilyen kiélezett lett a bajnokság, ez nagyba köszönhető annak is szerintem, hogy télen elmentek, meghatározó játékosok lettek eladva, valamint a kettős terhelés, így a nemzetközi porondon, hogy a Ferencváros érdekelt volt, tehát hogy sok elhulajtott pontot engedtek ki a kezükből, és hogy most az látszott, hogy kicsit kiegyenesedett a Fradi, Újpesten ütöt rúgtak, olyan érzésem volt, hogy kicsit kiegyenesedtek, a döntő az mindig egy kicsit más, hogy egy mérkőzésről van szó, kb. Ezt is láttuk, hogy ilyen puhatolozó játék volt, nem volt egy ilyen, hát nem mondom, unalmas mérkőzés volt, de hogy így csordogált a mérkőzés, tulajdonképpen a Fradi a lehetetlenítés is bedarált az Egerszeget, legalábbis én így ezt láttam. Megnyerték a pontot, és most egy olyan mérkőzés lesz, hogy szerintem egy felfokozott hangulat lesz az Üllőúton. Nyilván tudják ezt a fradisták is, hogy ezt a bajnokság így van csak az Üllőbe tud hullani, tehát hogy ilyenkor lehet így mondani, a üldözőnek könnyebb, mint az üldözöttnek lenni egy kicsit. Ugye már egy hetek óta üldözik a Győr. Én azt várom, hogy szerintem most így a Fradi megveri az a legjobbat. Nehéz mérkőzés lesz nyilván, mint minden, de ugye negyedik mérkőzés lesz idén. Szerintem ott a Fradi meg fogja most verni az a legjobbat, legalábbis nekem ez a tippem. És tehát jön a kérdés az, hogy Kisvárdán mi fog történni. Én erre mondtam azt, hogy ha most egy győri játékos lennék, vagy az ő főkkel gondolkoznék, akkor siker kapujában állnak, most kell feltenni híre a pontot. Ha nézzük az elmúlt két évet, a Győr nagyon szép fejlődő tendenciát mutat. Nem követem minden mérkőzésüket, tehát nem látom a tévébe, de amikor így látom, akkor az a benyomásom, hogy így hogy egybe van a társaság, külföldiek, tehetséges magyar játékosok, akik már többek közül vágatott labdarúgók is tettek. Jónak tűnik így ez a csapatkohézió, sikeréhesek, jó focit játszanak, tehát hogy stabilan játszanak, és most ugye két hét volt neki felkészülni erre a kisvárdai mérkőzésre, igaz, a múlt héten nem volt forduló. Gondolom minden nap úgy keltek föl az elmúlt két hét, hogy ez jár a fejükbe, a fizikással rendben lesznek. De ilyenkor előfordulhat, mondom, és ez a kicsi esély, hogy nem úgy fog sikerülni a mérkőzés, hogy eltervezik. Azt is feltételezem, hogy a győriek is minden, tehát hogy most a taktika értekezete lennénk, meg így ahogy fölkészíti őket az edző is, hogy mindent meg fognak tenni. Szerintem nyomás alá fogják helyezni az első pillanattól kezdve a Kisvárdát. Azt nem mondom, hogy biztonsági játékot fognak játszani, mert győzniük kell. Ők is tisztában vannak velük, hogyha mondjuk az első 25 percbe tudnának boldogni, akkor ez megnyugtató lenne. Nem fognak teljesen kinyílni, de hogy nyomás alá helyezik őket, szerintem minden forgatókönyvre felkészültek, esetleg kapnak véletlenül egy véletlen 11-est, mondjuk a Kisvárda, vagy bármilyen dolog történik, nem fogják feladni, tehát hogy így mindent bele fognak adni. Gondolom, sok győri szurkoló is megy most Kisvárdára, népünnepére készülnek. Felfokozott hangulatban lesznek. Ezért is mondom, hogy nagy valószínűséggel a Győr ilyen tekintetben a papírforma az, hogy megnyerik a mérkőzést, de én ezzel ellentétben mondom, azt várom, hogy egy Kisvárda egy meglepetés fog jönni.
Mi a lélektana egy ilyen meccsnek a Kisvárda számára? Mert az Zalaegerszegnek van tétje, bár azért most már túl sok esélye nincs szerintem a bajnoki bronzéremre, hiszen hátrányban van a Pakssal vagy a Debrecennel szembe, de ott még van tét. A Kisvárdának semmilyen tét nincs, maximum az önbecsülés, meg a következő szerződés, meg hogy kimaradhat közülük Kisvárdán. Ez felszabadítólag hat, vagy nyomasztólag hat szerinted, amikor a Győr ellen lépsz pályára?
Hát ez majd ki fog derülni, de én... Ez mindig az, amit elmondtál, meg én azt szoktam mondani még így zárójelben, hogy amikor valaki elkezd labdarúgó szeretne lenni, és arról álmodik, hogy focista legyen, akkor senki nem arról álmodik, hogy száraz keddi napon a stadion hátsó pályán, füves edzőpályáján ott senki nem látja, és ott edzi, hanem pont az ilyen ünnepnapokra, az ilyen mérkőzések miatt is szeretne az ember focista lenni, hogy most egyébként a Rivalda fényben lesz mind a Kisvárda játékosok is szerintem, meg az Zalaegerszegi játékosok is. Tehát most a Kisvárda szempontjából úgymond nagy tétje nincsen, hanem amit te is mondtál, ez önbecsülés, hogy meg tud magad mutatni. Ha jó teljesítmény nyújtasz, akkor ezáltal ugye az ázsiót tud nőni, ha meg esetleg mondjuk rossz teljesítmény nyújtasz, akkor ez meg fordítva tud elsülni. Szóval itt abban reménykedem, hogy ez a sportemberi véna előjön mindenkiből pozitív értelemben. Aztán nem egy ilyen sima mérkőzés lesz, tehát hogy 30. percre vezet már a Győr 3-0-ra, aztán így nem izgul senki. Tehát ezt meglátjuk majd pár nap múlva.
Hát annyi, hogy mondtad, hogyha a 20-25. Percig a Győr vezetést tud szerezni, az megnyugtatólag hat. De nyilván az a forgatókönyv is opció, hogy nem szerez vezetést a Győr, és mondjuk ha ugye a meccs utolsó negyedébe fordulva a döntetlen az állás, akkor az meg már fordítva működhet, mint hogyha a meccs elején szerez egy felszabadító hatással bíró gólt.
Hát igen, ez szokott lenni lektanod, de mondom, szurkolóként, vagy hát így kívülállóként nehéz azt megítélni. Én mondjuk azt feltételezem a Győrről, én ezt látom legalábbis rajtuk, tehát hogy így hisznek magukba. Több mérkőzés is megfordultak úgy, hogy akár vesztesállásból, tehát hogy így szerintem megvan a kellő önbizalmuk, tehát hogy megvan az a recept, hogy szerintem akkor se fognak úgy, nem szeretem ezt a szót begörcsölni, hanem szerintem így nekem úgy tűnik, hogy így hisznek magukban, meg több ilyen mérkőzés is játszottak. Itt a kérdés az nyilván, hogy egy mérkőzésről van szó, fel kell tenni az íre a pontot, sokszor nem olyan egyszerű, könnyűnek tűnik ez. Én azt nem várom a Győrt, nem gondolnám, hogy így testeszellek, vagy begörcsölnek, ha esetleg nem rúgnak gólt, hanem a mérkőzés képe lesz a fontos, hogy milyen mérkőzés lesz belőle. Amúgy ugyanez igaz az a legerszegi mérkőzésre, és most innen nézzük, hát most, hogy az a legerszegi játékosoknak is egy tök jó sportélmény lesz, tehát hogy egy szerintem Magyarország leghangulatosabb stadionjába játhatnak, egy fontos mérkőzés, aki futball szerető, és követi az eseményt, az biztos, ezt a két mérkőzést különösen fogja nézni, tehát, hogy itt, aki mondom, jó teljesítmény nyújt, az így az ázsóját tudja növelni. Focistának szerintem ez az
Ja, hát Magyarország leghangulatosabb stadionjában múlt szombaton játszottak, ez a leghangulatosabb klubstadion, inkább szerintem innen közelítsük. Mi emeli ki ezt a Győrt az előző évek kihívói közül? Mert azért itt a Kisvárdától a Pakson át, a Kecskemétig, a Puskás Akadémiáig sokan üldözgették a Fradit, csak valahogy aztán a végére mindegyik elfogyott. Ez a Győr meg már tavaly látszott, hogy egy nagyon kompakt összerakott csapat, és erre az idényre aztán végérvényesen felnőtt a Fradi mellé, vagy elé, az majd kiderül.
Ez így van. Ugye az elmúlt években azt szoktam mondani viccesen, hogy nem az a kérdés, ki nyeri meg a bajnokságot, hanem hogy a Ferencváros mikor nyeri meg. Márciusban, áprilisban, hány fordulóval előtte. Én egy kicsit azért árnyaltabban látom, tehát én a Győrben látom ezt a fejlődést, tehát nagyon, ahogy te is használtad ezt a szót, kompaktak, meg így tényleg így látszik rajta, hogy így lépegetnek előre. De szerintem ez az is hozzátartozik, hogy hány forduló mente? 32?
Igen, igen.
És aztán 65 ponttal állnak, 66-65, valahogy így jól emlékszem.
Igen, igen, igen.
Viszont az azt is elővetíti, hogy azért így tehát nagyon sok pontot elhulajtottak, és mondjuk, hogyha Fradira gondolok most így, akkor talán azért alakulhatott ki ez a helyzet, mert szerintem a Fradi keretéből, vagy ez a kettős terhelésből, tehát hogy sok a mérkőzés játszott, ami nem volt így bekalkulálva, mert ha azokat a Fradi hozta volna, akkor most már bajnok lenne a Ferencváros, szerintem.
Igen, ez szinte biztos. Főleg hazai pályán voltak egészen megmagyarázhatatlan vereségei.
Tehát, hogy talán azért ez is kellett ahhoz, hogy most így a Győr vezesse a bajnokságot. Ez most nem von el az érdemükből semmit, csak ha most így erről beszélünk. Tehát én ezt oda vezetem vissza, hogy ezért csak elment, eladták a Tóth Alexet, a Varga Barnabás, tehát hogy tudom, hogy összekehetjük mások is, de hát azért így meg ez a kettős terhelés, és mondom, ezek az elhulajtott pontok, ezek oda vezettek, hogy most 32 forduló után mindkét csapat azt lehet nézni, a három pontból kettőt hoztak az év alatt, tehát azt jelenti, hogy ha most összehasonlítjuk ezt a tendenciát, mondjuk ezt tudom, hogy rossz példa, mert nem szabad ilyeneket nézegetni, mondjuk egy Barcelonával,
hát ők
nem a pontjaiknak a 65%-át szerzik meg, hanem sokkal többet, tehát 80% körül vannak, 80-85% is.
Ugye az év legfontosabb klub fordulója következik, hiszen most dől el a bajnoki cím. Marco Rossi most hirdetett ugye friss válogatott keretet, most már nem csak Vitális Milán, Sön Szabolcs és Csingermárk, hanem már Tóth Rajmund is ott van, tehát már négy győrire számít. Ez a lelkeknek mennyire tesz jót, ez mennyire dob fel egy játékost, hogy hoppá, nem csak a magyar bajnoki címért küzdök, hanem már ott vagyok a válogatottban is, és ráadásul a saját csapattársaimmal együtt.
Hát igen, de ez, amit előbb is beszéltünk, tehát hogy a Győrben nagyon jó ez, hogy az ott játszó magyarok is nagyon teljesítményt nyújtanak, már a válogatottba is bekerültek, valaki most fog majd, az idegenligások is jó teljesítményt nyújtanak, nyilván ez az eredményesség magával hozza azt, hogy a játékosok is ilyen tekintetben előrébb lépnek.
Fradi.
Ezért gondolom azt, hogy most a győri játékosok önbizalma, és szerintem teljesen rendben van, tehát hogy így...
Kinek legyen rendben, ha nem nekik?
Ez így van.
Na, csak egy kis játék a szavakkal, mert amikor Jusuf mellé... vagy Joseph mellé Jusuf is megérkezett, már nem is tudom hirtelen melyik volt ott előbb, akkor a cimboráimmal azon mosolyogtunk, hogy kár, hogy Józsi György már nem játszik a Fradiban, mert ugye a Joseph is József, meg a Jusuf is József. Mondom, milyen jól néznél ki egy Józsival irányítóban egy Joseph-Jusuf csatársor, ott ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik, ha csak így leírva látja.
Igen.
Nem tudom, eszedbe jutott te.
Idők már elmúltak. Ez mondjuk így nem. Most így ezt így mondod, de tényleg.
Na jó, de pont magyar Józsefjük nincsen, mert Jusufjuk és Joseph-jük van, csak Józsiuk nincsen.
Igen.
Ugye a te faramuci módon a Zalaegerszeggel voltál hivatalosan bajnoki aranyérmes még 2002-ben.
Igen.
Ugye az már a, hát akkor még nagyon fiatal voltál persze, meg nyilván az a Zalaegerszeg azért nem rád épült, de nyilván egy szép emlék, hogy édesapád eredendő klubjával bajnok tudtál lenni. A Győrrel, meg a Fradival is eljutottál bajnoki dobogóig, de hát az igazi szép éveid, vagy a legjobb éveid azért a győri-ferencvárosi időszakra estek. Most mi volt a legnagyobb különbség, ugye ez 2007-2013-4 között volt ez az időszak, amikor győri, majd ferencvárosi voltál. Mi volt a legnagyobb különbség a két klub között? Mibe lehet különbséget tenni? Mert nyilván ez valahol tovább él, ugye ez még a Tarsolyféle Győr volt persze, de ezzel együtt.
Hát ez jó kérdés, ugye én Zalaegerszegen születtem, nyilván gyerekkoromban az volt az álmom, hogy a Zetébe játszhassak, hogy bemutatkozhassak ott az NB1-be, hogy ezek így valóra váltak, ugye 7 évet voltam Egerszegen ugye a felnőtt keretbe, és több mint 100 mérkőzés játszottam az Zete színeibe, akkor utána azt éreztem, hogy így új motivációra, váltásra van szükségem, akkor a Győrt választottam, akkor pont egy olyan projektben volt az Eto, hogy így amikor még nem mentem oda, de az utolsó fordulóban maradtak bent, ugye azt kellett, hogy bent maradjanak, és akkor ott volt egy ilyen új koncepció, hogy akkor jött akkor az Egervári Sándor, meg több a játékos, mint a Bogdanovics, Brunovics, Nikolov, tehát hogy így megerősítik a csapatot, egy új projektnek lettem egy részese, és ez motiváló volt. Ugye Győrbe egyből ugye kétszer is lettünk harmadikok, kupa döntőt játszottunk, voltunk ugye nemzetközi porondon is, amikor Stuttgart ellen vesztettük el. Tehát a Győr is akkor egy amilyen stádiumban volt, egy ilyen felfelévelő sztoriban voltam benne, és amikor lejárt a szerződésem előtte is, akkor eldöntöttem, hogy nem maradok már a Győrbe. És a Ferencváros meg ugye, amikor én a Győrbe voltam, akkor másodosztályban voltam. Az utolsó győri évenben került vissza a Ferencvárosra, az NB1-be, és a Ferencváros is akkor nyilván nem azt a pozíciót képviselte, mint ugye most, és nekem akkor vonzó volt az a új motiváció, az új közeg, amikor a Ferencváros hívott, mert ha jól emlékszem, hogy akkor még angol tulajdonos volt, megkép volt a tulajdonos, és akkor egy ugyanolyan sztori volt, hogy ugye a Ferencvárosban ugye hát nyilván a történelme, a múltja, a sikerei, ugye ott az a elvárás, hogy bajnoki címet nyerjen a Ferencváros, de akkor az akkori keret
az messze volt, ugye
nem volt erre alkalmas, de hát most nyilván nem lehet így mondani, mert hát ugye nyilván van egy szurkoló elvárás, meg hát nem is ez volt a Fradiba cél. Akkor emlékszem, tele volt a csapat olyan idegéliogosokkal, akik így nem azt a szintet képviselték, hogy bajnokságot nyerjen, meg rengeteg fiatal tehetség volt, tehát hogy így sok munka volt vele, ahogy ezt a vezetők hívták akkor, hogy ez egy átmeneti időszak lesz, tehát hogy most ez ilyen lehet, hogy csúnya szó volt, de ezt így éreztem is, hogy ilyen hát nagyon ilyen hektikus volt így a teljesítményünk, de amikor Fradiba igazoltam, ugye emlékszem az első évben már harmadikak lettünk, de aztán valami rekorddal, utána emlékszem, valaki így mondta, újságíró is, hogy úgy lettünk harmadikak, hogy 10-szer kaptunk ki. Hát annyira szoros volt ugye a mezőn, tehát ez nem annyira megszokott. De hogy elindult akkor is a Ferencváros és egy ilyen fejlődő pályán, mert akkor, amikor a Ferencvárosba igazoltam, akkor abban az időben a vidék uralta a magyar labdarúgást, a Debrecen, a Videóton, a Győr, ők nyerték a bajnokságot, és utána ez is szép lassan átalakultak ezek az erőviszonyok, és most, amit már látunk, hogy az elmúlt 7 évben a Ferencváros nyerte a bajnokságot, ha jól tudom.
7-7-7. Ez lenne a 8.
Igen, és tehát ezek a folyamatok így végbe mentek, szóval.
Ráadásul akkor volt, hogy nem is közbe bontották a Fradi pályát, ugye? És akkor a Puskás volt a hazai pályája a Fradinak, pont amikor ott voltál,
nem? Nekem van egy érdekes történetem, hogy a pályafutásomban,
mondjad.
Hogy ugye Zalaegerszegiként megéltem azt, hogy amikor felújították a stadiont, hogy talán a legeslegújabban már nem játszottam, időközben voltam a Szlávia Prágában, és úgy fociztam, hogy építették az új stadiont, de az új stadionban nem játszottam. Vagy amikor Győrbe igazoltam, akkor építették az új stadiont. Amikor már majdnem kész volt, akkor már mindig kész volt, de még így volt, azért még hát a dolog, akkor már jöttem, és ugye ez a Ferencvárosnál is, hogy amikor ott fociztam, akkor indult el ez a projekt, hogy aztán az utolsó másfél évemet talán azt már Népstadionban játszottuk.
Hát akkor aki stadiont akart, az igazolja le Józsi Györgyöt, és lesz stadionja neki.
Igen, úgyhogy ilyen érdekes ez.
Na,
Jó, hát mindenképp egy kiélezett szoros, hát most kivéve, ha Győr az első 20 percben rúg 3 gólt, mert nyilván az a forgatókönyv is benne van a pakliba, de ha nem rúg, akkor érdemes ezt kapcsolgatni szombaton a két pálya között, mert alakulhat úgy is, hogy közben negyed óráig a Fradi a bajnok, aztán újabb 20 percig a Győr, tehát simán benne van a pakliba.
Én legjobban annak örülnék, Mári szurkolóként, ezt a példát mondtam, ami annak idején volt jó pár évvel ezelőtt, a Manchester United meg a Manchester City-nél volt egy ilyen hasonló kiélezett párharc, csak ugye akkor az lett a vége, hogy ha emlékszel még rá, hogy a United megnyerte otthon a mérkőzését, és ugye azt kellett, hogy a City is nyerje otthon a mérkőzést, akkor lesz bajnok, és 2-1 vezetett az Aston Villa még a 94. percben, és onnan fordották meg 3-2-re. Nem tudom, hogy szurkolóként amúgy így ezt várom, tehát hogy most ha lehet így mondani, egyik szemem sírni fog, másik nevetni fog, de hogy ha lehetne így választani, akkor valami hasonló forgatókönyvet szeretnék, hogy izgalmas legyen végig, ne dőljön el a már mondjuk az első fél időben a bajnoki cím sorsa, hanem így jó lenne így végig izgulni, hogy amíg a bíró le nem fújja a mérkőzés, addig izgalmas legyen.
Hát igen, de pont a legutóbbi győri bajnoki cím az nem a Ferencváros ellen dőlt el, de az összes korábbi igen, mert 63-ban a Fradinak Dorogon elég lett volna egy X, de kikaptak. Ja, a Verebesféle 82-es, 83-as győri bajnok az direkt be a Fradi ellen. Sőt, még a Fradi Győr is annyira a végén volt, hogy ott dőlt el a bajnoki cím.
Én játszottam azon a mérkőzésen, amikor a Völgyi Dani rúgta, ugye 11-esből a Győrnek a gól, de hát ugye ott még volt, azt hiszem, még egy mérkőző, vagy kettő, már nem tudom, csak igen. Ugye akkor annyi lett a különbség, hogy mivel megvertek minket, hogy már beosztottam ezt a hátrányt.
Na tessék, de egyébként most is, ha úgy veszed ezen a tavaszi Fradi Győrön, most még utóbb persze előre nem lehet tudni, hogy mit befolyásol, de az a győri gól, ami ott 10 perccel a vége előtt esett a legutóbbi bajnoki.
Hát az volt nyilván.
Az abszolút. Tehát ha a Győr a bajnok, akkor azért bajnok, az nyilvánvaló.
Igen, hát az így nagyban belejátszik, igen.
Borbé Balázsról váltsunk két szót még, mert ő azért nem mindennapos karrierív, a televe dolgozott, ugye, hát tudjuk, hogy felvidéki, meg szlovák válogatott volt, dolgozott a Fradi utánpótlásban is, és hát Világi Oszkár hihetetlen jó érzékkel nyúlt hozzá, és választotta ki vezetőedzőnek. Jól érzékelhető, hogy hagyják dolgozni, és határtalan iránt a bizalom. Ez látszott abból is, ahogy az előző idényt kezdte egy csomó vereséggel, hogy nem a mostanit, hanem még az előzőt. Egy pillanatra se rendült meg alatt a kispad. Mennyire példaértékű ez, ahogy a győri klub vezetés az edzőhöz viszonyul, meg amit aztán az edzőtől persze eredményekbe vissza is kap?
Hát szerintem ez nagyon fontos, nem csak az edzőnek fontos ez, hanem amúgy a játékosoknak is, hogyha bíznak benne. Így kívülállóként meg az látszik, hogy nem csak az a fontos, vagy elegendő, hogy egy vezetőség bízik az edzőben, hanem az is fontos, hogy ezt most már látjuk az eredményekben is, hogy erre rászolgál Borbé Balázs arra, hogy ez meg is mutatkozik. Tehát az látszik kívülállóként, hogy így jó ez a csapatkohézió, rendben vannak a játékosok fizikálisan, taktikailag is, látszik a játékoson, hogy fejlődnek. Mondtál példát a magyar játékosokon is, hogy belettek építve fiatalon, most meg már a válogatottban vannak, tehát hogy látszik, hogy érnek be a játékosok, hogy fejlődnek a keze alatt, ez meg mind az ő munkát minősíti pozitív értelemben, hogy feltételezem, akkor nem véletlenül van ez, hogy így bíznak benne, mert látták benne ezt a fajta képességet, tudást, amit látunk a Győr teljesítményén.
Hát aztán, hogy ez bajnokok ligája selejtezőt fog érni, vagy konferencieliga selejtezőt, azt majd meglátjuk, mert az nyilván a bajnoki végső sorrendtől függ, de az biztos, hogy réglátott nagy esély lesz arra, hogy esetleg két magyar csapat is megérje valamelyik európai kupa alapszakaszát, amire ugye még nem volt példa, amióta ez a rendszer. Hát meglátjuk, 19 óra után nem sokkal szombaton ki fog derülni, mert ugye 17 óra 15 perckor egyszerre kezdődnek a Kisvárda Győr és a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzés, az M4 Sporton, az M4 Sport Pluszon, illetve itt a Nemzeti Sportrádióban is. Józsi Jögynek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, aztán ki szurkoljon vérmérséklete szerint, szurkoljunk annak, hogy izgalmas legyen végig ez a párharc. Köszönöm szépen!
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that?
just wants to know that you're well.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc, mikrofonnál Elpap István, ez itt a Nemzeti Sportkör. Tiszteltel köszöntünk egy erős MT-s kontingenst, Kis Tamást és Gergelics Józsefet, és az elnyűhetetlen Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársad is, mint adásunk társszerkesztőjét. Hát utoljára tesszük fel a kérdést, hogy Győr vagy Ferencváros, mert már a Nemzeti Sportkörben utoljára, mert közelebb hétfőn már mindenki tudni fogja. Úgyhogy erre először is egy gyors választ várok, százalékokkal, hiszen más nem lehet bajnok, csak ez a kettő, 100 legyen összesen, jó?
Győr 85.
És Fradi 15.
Igen.
80 Győr, 20 Fradi.
Na, javul a Fradi.
80-20 Győrnek.
Na, hát ez egyébként, az az egy pont, az több, mint egy pont.
Akkor kiegyezünk 82-ben?
Hát 81-6, hogyha azt hiszem, ha nagyon szigorúan számolgatom. Na, de minden esetre meggyőző a Győr felé, még akkor is. Ja, hát a rendkedvér ugye holnap teljesen egy időben 4, mert lesz 2, azokról most ne is essék szó, ma azért vannak ma. Négy meccs teljesen egy időben, ugye ezt az magyarázza, hogy a Ferencváros az Alaegerszeggel játszik, már pedig az Alaegerszeg még a bronzéremért, meg eleve az Európai Kupa indulási harcban van, így viszont a Paksnak, meg a Debrecennek is akkor kell játszania, és akkor Diósgyőr Paks és Debrecen-Újpest meccs, de azért most mi fókuszáljunk elsősorban a Kisvárda Győrre, és a Ferencváros Zalaegerszegre, ugye egy héten belül másodszor, mert ez volt a kupadöntő is. Hajnal Tamás azt mondta, hogy szerinte csak a Győrnek van veszíteni valója, de ezt mi pontosan tudjuk, hogy nem így van, mert azért a Fradinak is van itt jócskán veszíteni valója, például az, hogy lesz-e 8-szor egymás után bajnok, meg a BL selejtező, meg az ezzel járó pénzek, szóval azért itt a tét nem kicsi, kezdjük innen a történetet.
Én azért részben egyetértek Hajnal Tamással,
hát
minden, amit elmondtál, az igaz, ugyanakkor a Fradi amilyen helyzetben van, ő már nem tudja elveszíteni a bajnoki címet, hiszen már elvesztette. Innen ő már csak megnyerheti valahogy, amihez segítségre van szüksége. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen a Fradi Zalaegerszegen olyan túl nagy nyomás nem lesz a Fradin, mert elsősorban nézni kell a kisvárdai mérkőzést. Én azt gondolom ráadásul, hogy a Zalaegerszeg az egész idén tekintve nagyon jó futballt játszott, bőven erőn felül teljesített, viszont én úgy érzem, hogy az utolsó másfél hónapra most, hogy elfáradt, vagy visszaesett, vagy ennek mi az oka, de azt szerintem egy ténykérdés, hogy a Zalaegerszeg már nem tudja azt az energikus, kreatív játékot játszani az elmúlt másfél hónapban, amire előtte képes volt, úgyhogy ilyen tekintetben sem gondolom azt, hogy a Zalaegerszeg túl nagy kihívás elé állítaná a Ferencváros, nyilván ráadásul
a... hát a Zalaegerszegnek sincs a saját kezében a sorsa hasonlóan a Fradihoz, mert a Paks és a Debrecen előtte van.
Nincs. Tehát én azt gondolom ráadásul, hogy érzelmileg, mentálisan, fizikálisan ráadásul én azt hiszem, hogy a kupadöntőre rakták ott össze, hogy ott egy az elmúlt időszaknál jobb teljesítmény nyújtson az ETE. Ez talán valamelyen sikerült is, hiszen azért legalább korrában tudták tartani a jobb erőkből álló Ferencvárost, viszont én nem gondolom, hogy ezután a kudarc után, ilyen utolsó másfél hónap után ez az Zalaegerszeg most túl nagy ellenállást tanúsítana majd a Ferencváros ellen.
Viszont nem is ezen múlik feltétlenül a bajnoki cím.
Hát ha azt nézzük, hogy a Győrnek van vesztenivalója, ez igaz, mert a Fradi már elvesztette.
Hát a Győrnek van. Igen,
mert a Fradi már a vesztenivalóját
elvesztette. Bocsánat, közvállalok, merőben más tenne a helyzet, ha az Zalaegerszeg nyerte volna meg a kupát, mert akkor a dacára a tényleg hogyne megsüvegelendő Európa Liga szereplésnek, akkor azért rezegne a léc a Fradi alatt, de így, hogy megvan a kupa, azért ez így egy nem vállalhatatlan az idény, de ettől még a
igen, hát a vesztenivalót elvesztette a Fradi, sajnos ilyen értelemben, hát az is sajnos, mert egyébként igaz, amit a Hajnal Tamás mondta, hogy most a Győrnek van vesztenivalója. Én úgy látom, hogy be fogja húzni a Győr. Tehát én, ha a győri futballista lennék, teljesen feldobott állapotba, kicsit persze vissza kellene az embert fogni, de ezt azt hiszem a Borbé edző meg fogja tenni. Tehát esélyes vagyok, hiába játszom idegenbe, tehát életem nagy boldogsága lenne, hogy ott először bajnok legyek. Mert azért így kell a dolgot én szerintem nézni, Győri, és hogy honnan jövök. Tehát ugye jövök 2020, mi van? Igen, 24-ből
jövök.
Ugye az MB2-ből följutottam. Tavaly voltam negyedik, ha jól emlékszem. Igen, negyedik. Tehát ez egy óriási fejlődés.
Egy olyan borzalmas rajt után, ahol a világ összes edzőjét felállítják.
Pontosan.
Kivéve Győrben Borbé Balázs, aki azóta gyakorlatilag
az szinte nem veszít meccset. Azért nem állítottak föl, mert amikor az MB2-ben megnyerte a csapata, akkor nagy bravúrt hajtott tulajdonképpen végre. De hát most ez már a múlt, tehát ebből a múltból átmenni a jelenbe, és hát a közeli jövőbe, én azt gondolom, hogy abszolút a Győrnek áll ez a bajnokság, az aranyérem.
Majdnem mindent elmondtak a kollégák, vagy tulajdonképpen minden lényeges információ.
Most jön az a kevés, amit még nem.
Igen. Nem, igazából teljesen egyetértek azokkal, amiket mondtatok. Én is úgy érzem, hogy van egy kis fáradtság, vagy visszaesés az Zalaegerszegnél. Ettől függetlenül egyébként, hogyha megint 90 percen keresztül, amit nem nagyon tudok elképzelni, de ha 90 percen keresztül 0-0-án tudják tartani a Ferencvárost, az egyébként nekik nem jó semmire, viszont a Fradinak gyakorlatilag akkor minden reménye elszállt.
Kivéve, aki kap a Győr, mert akkor több győzelemmel a Fradi a bajnok.
Bocsánat, igen, valóban.
És de ez a legkevésbé valószínű.
Legkevésbé valószínű, bár pont erre akartam kitérni, hogy ugye a Győr Kisvárdán játszik, egy olyan Kisvárdával, amelyiknek tulajdonképpen igazából teljesen mindegy a mérkőzésnek az eredménye, nyilvánvalóan...
Révész Attila hiúsága lehet a kulcs.
Például akár, vagy hát nyilván úgy lépnek pályára, gondolom az élsportoló az azért mégiscsak olyan, hogy nyerni akar, gondolom úgy lépnek azért pályára, hogy nyerni akarnak, csak esetleg nem olyan a motiváció, mintha mondjuk, nem tudom, a bennmaradásért kéne küzdeni, vagy egy éremért, vagy egy dobogós helyzésért.
Cserébe
semmiért. Miközben a Győrnél, meg hát nyilván óriási lesz a motiváció, hiszen 13 év után lehet egy újabb bajnoki cím. Úgyhogy...
És 30 évig előtte se volt, tehát az elmúlt 40 évben másodszor.
Így van, úgyhogy ezeket, hogyha összerakjuk, akkor óriási lehetőség előtt van a Győr, és azt gondolom, hogy élni is fognak ezzel a lehetőséggel.
Hati győri szurkolók vagytok, Kisvárda azért az nem Sopron, tehát emlékszem, pont Vukovics Lászlóval beszélgettem még tegnap, hogy amikor az ő két góljával lett Diós Győrben
hát
bajnok a
Fradi. Hát
más történet, de olyan értelemben nem, hogy utolsó forduló idegenbe nyerni kell, nem kell ragozni, és...
Volt
és,
közönsége a Fradinak, és lementek
és
sokan
hát, igen, és akkor nem volt még autópálya, vagy csak nem tudom meddig. Lényeg, hogy ott voltak rá több, tehát tízezres nagyságrendben Fradi tábor. Hát nyilván Győrből Kisvárdára tízezer győri, nem biztos, hogy elindul. De azért, ha én győri szurkoló vagyok, én azért elindulok.
Én biztos, hogy elindulnék. Én már lehet, hogy már úton lennék.
Már ott lennék.
Igen, vagy legalábbis a környéke lehet, hogy Egert útba ejtettem volna, nem is fél úton, de kétharmad úton.
Arról nem is beszélve, hogy mi lesz szombaton és vasárnap Győrben adott esetben, mert erre szoktam mondani kiváló kocsmáros barátom, hogy amikor mit tudom én, a Dortmund kiverte a nem tudom kit, Paris Saint-Germain-t, hogy most Dortmundba szeretnék kocsmáros lenni. Tehát ő valószínű szombat-vasárnap Győrben szeretne kocsmáros lenni, ha az Eto'o bajnok.
Én tényleg azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, amiben a Győr van, egyszerűen nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy ez a Győr ne tudná ilyen helyzetben megverni. Tehát ez életük lehetőség, és erre mindig elmondom, hogy persze, vagy lehet, hogy elviszik Vitálist, vagy Csingert, most mondok valamit, elviszik a Fradiba, lehet, hogy nem így lesz, lehet, hogy külföldre. De nem ugyanaz lesz a Fradinál, ugye most is nyertek sorozatba 8-at. Hát most nem,
még csak
bocsánat, hetet. Bocsánat, igen, hetet, de hogy azért a 5. meg 6. bajnoki címnek nem ugyanaz a súlya, mint amikor egy Győrrel bajnok vagy, amiről pont beszéltünk, hogy 13 éve, azelőtt meg a 80-as években még a Verebese, tehát hogy szerintem sokkal nagyobb súlya van. Én ezt gondolom, most, ha már Dortmundot mondtad, bár a Dortmund azért nagy klub, de azért a Dortmunddal is mindig azt gondolom, hogy nehezebb bajnoki címet nyerni, és ezért értékesebb, mint a Bayernnel. Mert...
Na most egyébként, ha már itt tartunk, a legutóbb, amikor a Dortmund közel volt a bajnoki címhez, csak hogy a Győrnek a Kisvárdán milyen feladat vár a Győrre, a Dortmundnak annyi volt a teendője, hogy otthon legyőzze a Mainzot.
És nem sikerült.
Nem sikerült.
Igen, 3-3?
2-2 lett, azt hiszem, 2-2 lett. Na mindegy, szóval igen. Ez fájdalmas emlék. Tehát van ilyen, hogy, hogy valakinek nem sikerül az, ami, és úgyhogy a Mainznak tök mindegy és volt, azt még tegyük
van.
Hozzá.
Így van.
Igen, ezért mondtam az előbb, hogy persze papíron teljesen egyértelmű a helyzet, a győriek életük lehetősége előtt, jó formában, a bajnoki címért nyilván nagy lendület, stb. És akkor ott van a Kisvárda, akikről azt feltételezzük, hogy különösképpen nem fontos nekik ez a meccs, ami egyébként így is van, mert nagyjából tényleg, ahogy mondtad, a semmiért játszanak, de hát...
És azt mondja nekik Révész Attila, hogy mutassátok meg ezeknek, mármint ugye a bajnok jelölteknek, kicsit provokálja őket.
Révész Attilát nem ismerem egyébként személyesen, de mondjuk a megnyilvánulásait igen. Révész Attilát így ilyen értelemben ismerve azt gondolom, hogy ő élvezi ezt, hogy ő királycsináló lehet, persze, vagyis az persze, ő csapata, nyilván. És ebből még történhetnek meglepetések.
Én egy dolgot tudok elképzelni, vagy azt nem mondom, hogy kíváncsi vagyok rá, de talán valamilyen szinten igen, kíváncsi lennék rá a Győrre abban a szituációban, ha az a 60. percben döntetlen.
Abban
egészen biztos vagyok, hogy a Győr dominálni fog, nyomni fog, meg lesznek a helyzetei. Most az, hogy ebből mondjuk semmi nem megy be, és 0-0 állnak, vagy bemegy a Kisvárda, meg egyszer megkontra az ügyet, és egyet.
Ugyanezt akartam mondani.
Mi történik akkor a Győrrel, hogy elkezdenek el remegni, izgulni, na, ez szerintem ott egy érdekes kérdés lenne, de a 60. percig én majdnem biztos vagyok a játék képében, ott, ha döntetlen, az egy nagyon érdekes, de még más mondok, ha csak egy elvezet a Győr, ott mit választanak, hogy őrizzük, vagy ja. mi az a pont, amikor 80. perc,
ki, amikor úgy áll a meccs, hogy...
Itt ezek lennének az érdekes, tehát ha a 60. perctől döntetlen, vagy csak egy elvezet a Győr, ott jönnek az érdekes kérdések. Addig számomra nem tűnik a játéképe mondjuk úgy, hogy kitalálhatatlannak vagy túl izgalmasnak, mert abban biztos vagyok benne, hogy ez a Győr ki fog menni, és mint az oroszlán, és hajtani fog, és dominálni
úgy fog.
Úgy fog
kimenni, mint az tehát ha Borbé Balázs, tehát a Borbé Balázs helyében, Borbé Balázs helyében, ti hogyan küldenétek az oroszlánokat?
Hát úgy, hogy gyerekek, arénába. Ne legyen a 60. percben döntetlen.
De annyi.
És ne is egy góllal vezessünk. Tehát nem azt mondom, hogy ráküldöm őket, de türelmesen szerezzünk egy 2 gólos előnyt a fél időben, és ez az erőviszonyokat tekintve egy abszolút reális dolog, én szerintem. Tehát nyilván a taktika is, tehát nem az van, hogy nekik fognak dőlni, megnézik, annak ellenére nyilván, ugye, ahogy mondtuk itt félig poénból, de szerintem lehet ezt komolyan is venni, hogy Révész Attila valószínűleg szerintem a Kisvárda játékosok önbecsülését feltüzeli, ha ez képzavar egy kicsit, de körülbelül érthető, miről van szó, akkor lehet, hogy ebből egy nagyon jó meccs kerekedik.
Megpiszkálj.
A felpiszkálj az más, mint a megpiszkálja, de mindegy, szóval a lényeg, hogy ebből egy nagyon jó meccs kerekedhet, de szerintem a Győrnek azért fél időben vezetnie kell 2 góllal. És akkor nem jön el a 60. percben a döntetlen és a 1 gólos előny. Én szerintem.
Na mindegy, jó lesz.
Nem tudom, hogy milyen öltözői beszéd fog elhangzani majd a kezdősíp szó előtt, de azt gondolom, hogy azért lehet, utólag ugye mindig kikerülnek, nyilván nem feltétlenül az NBA-ből, bár most már ugye Robi Kinnek a beszédei sokszor megjelennek a közösségi médiában.
Rossz ilyen, amikor 2017-ben bajnok lett a Kispest, ugye a videóton az is utólag kikerül, hogy milyen videót játszott le a játékosoknak egyébként.
Igen, hát ez a Kínről mondjuk meccs utáni beszédek szoktak kikerülni, meccs utáni, nem meccs előttiek.
Ezért mondom, hogy ugye, de aztán bizonyos nagy bajnokságokból, meg nem tudom, tornákról ugye néhány év elteltével azért kikerülnek, hogy a nem tudom milyen edzőfenoménok, Ancelottitól elkezdve, nem tudom, Mourinhoig ki milyen módon próbálta tüzelni a játékosait, úgyhogy hát utólag majd biztos, ha a Győrnek sikerül a bajnoki cím, akkor majd biztos, vagy hát remélem, hogy egyszer majd meg fogjuk tudni, hogy mi hangzott el az öltözőben a meccs előtt, de azt gondolom, hogy igen, úgy kell, biztos, hogy úgy kell pályára küldeni ezeket a játékosokat, hogy ebben ne legyen kérdés. Az egy másik ügy, hogy elméletileg talán nem is kellene ilyen motivációs beszédet tartani, hiszen szerintem ezek a játékosok pontosan átérzik a súlyát annak, hogy ez most miről szól ez a mérkőzés.
Egyébként én, ha már itt szóba került, hogy ki hogy küldeni pályára a Győrt, én egyébként úgy küldeném a pályára, hogy ugye a full teljes pressinget, teljes nyomást, azt azért nem tudod 45 percig, én úgy küldeném ki, hogy 10 percig teljes gőzzel, teljes sebességgel, ott aztán még, abban még hiba csúszik, akkor is van 80 percet. Tehát, hogy én biztos, hogy ott az első 10 percet, azt én úgy küldeném ki, hogy ezt most úgy nyomjátok meg, hogy lehetőleg 10 perc után meglegyen az egy.
Igen, mert azért döntetlen meg nem elég. Tehát nyerni kell, valahogyan nyerni kell.
Úgyhogy én ezt választanám, és utána 10 perc után lehetne egy visszafogottabb, labdabirtoklós, türelmes, de domináns játékkal. Meglátjuk,
amit
hogy mikor
sikerül. Amit egyébként a Győr.
Igen. Amúgy. Meg a Vitálisnak egyébként a kreativitása azt szerintem majdnem minden meccsen kijön, tehát hogy ott a Győrnél pont az a jó, hogy ebből a nyomásból nagyon gyakran van gól, mert egyszerűen kreatív maga a csapatjáték, ebben egyébként szerintem kulcs szerepe van Vitálisnak, ezt egyszer már mondtam is, te lehet, hogy hallottad is, hogy minden elismerésem Tóth Alex, és jó helyre ment meg minden. Nekem Vitális még jobban tetszik, mint Alex, még ezt mondom úgy, és akkor is megjegyezted, és más poszt.
Nem teljesen ugyanaz.
De ennek ellen nekem nagyon-nagyon tetszik az ő játéka. Kimagaslóan, kiemelkedően a idény úgy felfedezett, hogy nyilván már lehetett látni, hogy tavaly is, hogy jó, de szerintem akkorát ugrott, akkorát lépett előre. Ez a Győr nélküle nem lenne bajnok, ebbe biztos vagyok.
Sok oldalúbb talán, mint az Alex, én szerintem.
De nem is ugyanaz a posztály.
De oké, de attól még értjük, hogy
6-os, 8-as
mondjuk. Igen.
De a kreativitás nekem nagyon tetszik.
Ezt akarom mondani, tehát sok oldalúbb.
Volt egy rossz meccse, és ott rúgott egy olyan gólt egy ritmusváltásból, hogy ez a klasszis, amikor nem megy, akkor is rúgsz egy gólt.
Na de ha már Vitális, ugye a héten lett válogatott keret még akkor is, ha az még odébb van, amíg majd játszunk a, nem is tudom, finnek, kazakok?
Igen, ők.
Olyan messze van, hogy meg igen. Annyira tét nélküli,
igen,
hogy...
Kazak-Debrecen,
így van. És a válogatott keretben az, hogy Vitális ott van, az már teljesen egyértelmű, tulajdonképpen Schön is, főleg, hogy ugye az ő golyába vertük meg a szlovénokat. Csinger nem csak ott van, eddig is ott volt, de biztosra veszem, hogy pályára is lép, mert ezt Marco Rossi is megerősítette. De most már Tóth Rajmund is ott van, úgyhogy a győriek szépen fokozatosan ellepik a válogatottat is. Egyébként kik lepjék el, ha már a magyar NB1-ből tervez Rossi... Kérdésem, a kérdés az kétféle, az egyik az, hogy ez lelkületileg mennyit jelent maguknak a győrieknek, mert szerintem sokat, hogyha kaptak egy emekkel, a másik az, hogy ebből a négy emberből nyártól hány játszik Győrben, mert a világ nem csukott szemmel jár, és azért mondjuk adott esetben, ha a Győr bajnok, akkor nem baj, ha a BL selejtezőben egy összeszokott ütőképes Győr játszik.
Tamás, mi erről beszéltünk egyébként. Na, pont ide a stúdióba jövett.
Meg a ezt hallgató. A véleményemet fogalmaztam meg itt éppen a Jocinak, ahogy érkeztünk ide a stúdióba, hogy ugye most, hogyha a Győr megnyeri a bajnokságot, és indult a BL selejtezőbe, közben a Ferencváros, ugye Európa Liga, akkor az lenne a jó.
Ez a legjobb alaphelyzet az a két magyar csapathoz az alapszakaszban.
Mert... Így van. Na most, de ahhoz viszont, hogy eredmény legyen ebből, vagy hogy eljussunk tényleg odáig, amiről már évek óta beszélünk, hogy milyen jó lenne, hogy két nemzetközi kupában is legyen, vagy ugyanabban, de az a lényeg, hogy legyen két főtáblás csapatunk.
Na, Győr meg ugyan nem lesz kiemelt, persze.
Nyilván nem egy egyszerű dolog, de pont ezért tök jó lenne, hogyha ez a keret egyben maradna, vagy nagy részében egyben maradna, meg ott maradna a vezetőedző, és ebből még ki lehetne hozni valami nemzetközi szereplést. Csak ugye azt nem tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a bajnokság így ér véget, ahogy most felvázoltuk, tehát a Győr bajnok lesz, a Ferencváros ugyan kupagyőztes, de ezüstérmes, és akkor nem tudjuk, hogy Robi Kinnel mi fog történni, a Fradi keretével mi fog történni, a Győr keretét végképp ugye nem tűnik, mert pontosan úgy van, ahogy mondod, hát ezeket a játékosokat azért sok helyről figyelik, valószínűleg nem csak Magyarországról, hanem már külföldről is, tehát azt gondolom, hogy például Vitális...
Elég, ha egy Csinger vagy egy Vitális megy, és akkor már, már tehát óriási bajok
van. Én három emberről tudok, akit télen már vinni akartak. Vitális, Bembo Ali, meg a Piscsúr.
A Piscsúr azt hiszem megy is talán.
Megy, így van.
Hát csak itt arra, ugye én azt mondtam, hogy ezt úgy lehet, tehát nehezen látom, hogy, hogy ezek a labdarúgók maradjanak. Én ezt úgy tudom esetleg elképzelni, ami a Győrnek jó, tehát hogy esetleg fő tábla közelében navigálni a Győrt. Ugye, mivel a BL-ből indulnak, ezért két botlási lehetőség van még ahhoz is, hogy a konferencia ligába kerüljenek, hogy esetleg nem július elején adják el, hanem mondjuk augusztus elején, közepén, amikor már megvan az a kellő számú párharc megnyerése, hogy legalább a konferencia liga biztosított
tehát, legyen. Tehát, hogy a Fradi, de, amikor, igen, amikor de őszinte, a BL főtáblok
nem, nem, nem látom, hogy a Vitális marad. Egyszerűen nem látom. De ja, a Csingert se látom, a Bembo Ali se látom, meg a Piscsút sem. Tehát
ez így elég nagy érvágás lenne, ha ezek így négyen egyszerre mennének. Maradjunk annyiba.
Nem, igen, vagyok, nem vagyok menedzser, de tulajdonképpen én nem, tehát itt a 21. században ilyenre appellálni, hogy klubhűség, főleg úgy, hogy hogy lenne klubhűséged. Hát
főleg egy légiósnál.
Jó, persze, főleg így van.
Hát de most egy Vitálisnál, meg egy Csingernél adott esetben, vagy egy Tóthnál adott mondani, esetben még létezik.
Ezt akartam mondani, bár mondtam a 21. században, ez nem igazán, hogy mondjam, feltételezhető, de el tudom képzelni, hogy ezek a srácok kötődnek Győrhöz. Na most akkor milyen szerződést kössek velük? Mert ez ugye logikus, amit mondtál, hogy akkor úgy kéne, hogy ha már ugye a BL-be nem jutok be, de bejutok akkor a konferencia ligába esetleg. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy rövid távú szerződések. Azt, hogy nem vagyok menedzser, nem tudom, hogy ott mik az anyagiak. Tehát azt mondom neki, figyelj, kössünk egy évre szerződést, megnézzük, hogy akkor mi lesz a nemzetközi porondon, esetleg a konferencia ligában, ha már nagyon erőre szaladunk, és akkor utána elengedünk, nem állunk az út, a te karrierednek az útján, Balázs Ferencváros,
Tóthát. Így
van, így van, még az hát ára is megy föl.
Hozzáteszem, nyilván van az a vétel, átlás Tóth Alex, amikor bármi van,
ott, és bármikor
ott nem volt mérlegelési szitu, mert semmi garancia nem volt, hogy még egyszer ilyen ajánlat érkezik, és azért a Győr sincs abban a helyzetben szerintem, hogy csak
meg
úgy
egyébként akkor egyik ezeket. Igazságosak egyébként azért a Győr bajnoki címében azt gondolom, hogy szerepet játszott a Varga és a Tóth Alex az téli eladása.
Egyértelmű.
De olyan ajánlatot kapott a Fradi, illetve nyilván a Vargánál tekintettel
egyébként voltak az ott eddigi, is olyat kapott szerintem.
Igen, olyan érdemei vannak, hogy nem görítettek e felé akadályt, miközben azért azt gondolom, lehet, hogy csak az egyik marad, akkor mondjuk kettő
igen, de Tóthnál ugye ott napnál világosabb volt, hogy ennyi pénzért el kell engedni. Vargánál meg
ott hát a Vargánál azért kell elengedni, mert ugye neki megígérték, hogy most
lesz.
Igen, rossz kedve lesz, most finoman
így
fogalmazva.
Van, így már egy bajnoki aranya van. Nagy van. Kérdés, hogy lesz-e így kettő, van. Mert ugye a Varga megteheti azt, hogy hogy kétszeres
az
Alex bajnok
meg a klubnak
idényben.
Fizettek sokat, tehát tulajdonképpen ott a klub érdeke volt inkább az eladás.
Persze, hát gondolom azért Alex is.
Egyébként ez a klubhűség érdekes dolog, én itt azért mindig el szoktam mondani, és ezt nem rosszból, egy Fradihoz sokkal könnyebb hűségesnek lenni a kupák, trófeák miatt, ahogy folyamatosan nyered, mint egy Győrhöz. Ugye itt a klasszikus, én azt szoktam mondani, hogy Tottinak nehezebb volt hűségesnek lenni az AS Rómához, úgyhogy hívta a Real Madrid, mint a Maldininek a Milánhoz. Egy óriási megbecsülendő, tehát félrejtős ne essék.
Vagy Giggsnek a Unitedhoz.
Úgy egy kicsit könnyebb, hogy nyertem közben néhány bajnokok ligáját.
Igen. Yeah.
Tehát, hogy ez szerintem azért nagy különbség. Ezért mondom, hogy én nem nagyon látom, hogy a nyilván egyébként én
És a magyar bajnoki arany az smafu?
Nem, hát sőt azt mondtam, hogy egyébként Győrben azt szerintem egy óriási dolog lenne, tehát hogyha ugye itt mindenki pedzegette télen, hogy a Vitális a Fradiba megy, utána...
Hát főleg a Fradi pedzegette, hát, mert szeretnék.
Igen, igen, de most utána mondjuk ez nyáron létrejön ez az üzlet, és ő elmegy utána nyer hármat a Fradival, azért azt szerintem nem ugyanaz, mint a Győrrel megnyerni ezt az egyet, főleg úgy, hogy megszakították a Fradinak a sorozatát 7 év után. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy itt szerintem azért van súlyozásban különbség az aranyak között.
Na, nézzük meg egy picit azt a bronzérmet, főleg azért, mert ugye jó, ebben semmi negatív nincs, nem gondolkodhat az ember eléggé előre, de ugye Pakson azt már nyilvánosságra hozták, hogy ha bronzérmes a Paks, akkor itt és itt, így és így ünneplik. És én szóval sem mondom, hogy ez előre ivás a medve bőrére, mert mégiscsak ők állnak a legjobban, és mégiscsak ahhoz a Diósgyőrhöz mennek, amely aztán már teljesen mindegy, hogy milyen eredményt ér el. Másfelől ott van a Debrecen, amelyik az Újpestnek sincs tét, de az Újpestnek, mint tudjuk, mindig van tét, mert ott meg alakul az új csapat, és lehet, hogy éppen ezen a meccsen csinál valaki olyan dolgokat, ami miatt a majdani még jobb Újpestben is számítanak rá.
Vagy elkezd zavarni.
Hát igen, igen, és ott van az Zalaegerszeg, amelyik egy 3-4 héttel ezelőtt még úgy nézett ki, hogy valamilyen formában stabil európai kupainduló, és most mindkét fronton, ugye a Magyar Kupában már lecsúszott róla, a bajnokságban is lecsúszhat róla, mert nem csak bronzéremről beszélgetünk itt, hanem európai kupaindulásról, hiszen ezzel, hogy a Fradi a kupagyőztes, és a Győr meg a Fradi biztosan első és második helyezett, így az már eldőlt, hogy a harmadik és a negyedik helyezett indulhat majd a konferencia ligába. Na de melyik fog? Vagy még esetleg a Győr, hogyha a Fradi a bajnok, de most arról ne beszélgessünk.
Én ugye heteken át, vagy egy hónapja még mindig a Zalaegerszeget mondtam. Ez
de most már
amit említettem itt a rádió elején is, hogy adásunk elején, hogy én egy picit elfáradtak, kipukkadtak. Most ez nincs olyan formában, nem is a saját kezükben van a sorsuk. És például a Paks, amelyik szerintem az elmúlt évekhez képest, önmagához képest gyengébb volt.
És jó nagy gödörbe is volt.
Így van. Ahhoz képest itt a végére elég szépen gyűjtögették úgy a pontokat, hogy a végén nyeregbe kerültek.
Hát mondjuk a Debrecent kellett.
Így van. Ez az volt a kulcsmeccs, tehát az a bajnoki bronzérem döntője volt, ha úgy tekinthetünk rá, mint a bronzmeccs, mint a, ugye a Győr Fradinál is volt egy ilyen amolyan bajnoki döntő, hogy ott került előnybe a Győr. Én megint azt tekintve, hogy ki az ellenfél, így nem gondolom, hogy ezt a Paks ki fogja engedni a kezéből. Egyébként...
Hát, amilyen embereket küldtek Diósgyőrbe pályára az utóbbi egy-két fordulóba, annak függvényében én sem.
Nem, tehát, hogy nem. Így szerintem a... Egyébként itt is azt gondolom, itt egy kicsit visszamegy, de ilyen 80%, tehát, hogy a Paks megszerzi a bronzérmet.
És ki a negyedik?
Debrecen. Itt megint az Újpest, tehát hogy a Újpestnél láttam felívelő formára jeleket, de ez, ami a Fradi ellen történt,
Az Újpest elkapja a Fradit.
Azzal a téttel, hogy az Újpest mekkora szívességet tehet, és lezárhatja a 10 éve tartó sorozatát, tehát hogy azt gondoltam, hogy mikor, ha nem most, viszont az, hogy egy ilyen szituációban, amikor valószínűleg ők is így álltak hozzá, tehát amikor ennyire fel vagy tüzelve, és itt kapsz egy ötöst,
Igen, de azt se felejtsük el, hogy az Újpest, és mindegy, hogy hogyan állt hozzá ez a meccshez, pont az év egyik legjobb produkcióját nyújtó Fradival találkozott, mert ugye ez a Fradi is a pályán volt, tehát nem csak az Újpest akaratától függött, hogy
igazságos, hogy mi akarok lenni, vagy igazságos akarok lenni, már pedig miért ne akarnék. Azért 0-1-nél az Újpestnek volt 3 olyan támadása, amiből Zicser íg és gólig kellett volna jutni, tehát hogy tényleg látszott, hogy az Újpest úgy ment ki, hogy ő ezt most rettenetesen akarja. Amikor bement a második, onnantól azért ott érezhető törés volt szerintem
az Újpestben. Bár a Fradi valószínűleg ezt elcserélné arra, mert neki meg azokon a meccseken, amikor otthon kikapott mindenkitől, aki szembe jött, minden meccset megnyerhetett volna, mindegyiket.
Ezt jó, hogy említed ezt a dolgot, direkt itt miközben beszélgetetek, előkerestem. Csak érdekességképpen, ugye november 22-én volt egy Ferencváros Nyíregyháza, amin a Nyíregyháza nyert, és utána voltunk a Ferencvárossal Isztambulban a Fenerbahce elleni Európa Liga mérkőzésen, ahol az egyik újságíró kolléga többször is rákérdezett a Nyíregyháza elleni teljesítményre meg a mérkőzésre, ami nyilván a második, harmadik alkalommal már Robi Kinnek nem nagyon tetszett, hogy miért ezzel a mérkőzéssel. Hát most lehet, hogy itt a válasz, mert az a 3 pont most nagyon hiányzik a Ferencvárosnak, hogy miért volt például ez a meccs fontos, meg hát nyilván még jó néhány másik, ahol
Puskás
nem sikerült
Akadémia,
azt a...
Puskás Akadémia, ZTE, kétszer,
tehát az ZTE jó, én szerintem egyébként még a Puskás Akadémiát említetted, de ezek közé egyébként szerintem a Nyíregyháza szerintem a legfájóbb hazai pályán.
Így van.
Tehát,
igen.
Hogy abban egyetértek, hogy az a legfájóbb.
Igen, tehát végül is aztán felértékelődött ilyen értelemben ez nekik, a...
Vagy hát most még fáj, aztán ha bajnokok lesznek, egyik se fog fájni, mert nem lesznek bajnok, akkor meg mindegyik fájni fog, főleg a Győr elleni, mert ott azt hiszem 10 perccel a vége előtt.
Hát és meg nekik volt jó a döntetlen, tehát azt ne felejtsük el, hogy azt
ők
hát,
nulla-nulla, akkor a Fradi még akkor is jobban állna, ha Debrecenben nyert volna a Győr.
Igen.
Így meg ugye nem. Na jó, van, hát akkor majd mindjárt most végeztünk az NB1-en, most egy szintet lejjebb lépünk, és a futballvilágbajnokságról fogunk beszélgetni.
Még majd azért visszaugranék
mert az még odébb
Győrbe.
Van. Jó van, Gabi. Jó. Ha ugrunk, de akkor megyünk a hírekre, aztán innen folytatjuk.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Az, hogy te halak, hogy meg is pecsételtel te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagy közönség előtt a Kármelita palota. Borult esős hétvégénk lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg most a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja. Egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló a Fizzligában. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazinc Barcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 6 magyar egység jutott A-döntőbe a Brandenburgban zajló kajakkenu világkupa ma délelőtti programja során. A férfiak király számában kajak 1-es 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a középdöntőből futamgyőztesként jutott be a holnapi fináléba, csak úgy, mint a női kenu 1-eseknél 500 méteren Kis Ágnes. Ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikós Zsóka, a középfutamában a harmadik lett, így szintén készülhet az A-döntőre. Csak úgy, mint a női kenupárosok 200 méteres számában, Opavszki Réka és Csorba Zsófia. A paraszakákban is van már két magyar döntős, a kajakos Molnár Nikoletta és a kenus Boldizsár Dalma is 200 méterre jutott tovább, így mindketten éremért versenyezhetnek vasárnap.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma erdőnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Ezt a MÁV vezérigazgató jelentette be a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a sérült járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak.
Közlekedés.
Az M0-as autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-oson Ivánvárda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, a 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen is, Budapest felé. Biatorbágy térségében szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc, Nemzeti Sportkör Elpap Istvánnal és Kis Tamással, Turi Gáborral és Gergerics Józseffel. Mindjárt futball VB-zünk, hiszen ugye az ember hajlamos ugye elsiklani a felett, hogy mindjárt kezdődik, tehát most már kevesen, mint egy hónap van a rajtig, de Turi Gabi még szeretne valamit mondani.
Igen, egy lényeges dolog,
tehát
azért örültem meg, hogy lehet korábbi dolgokról beszélni, ugye, mint a Fradi Nyíregyháza, tehát, hogy nem az Etóval kapcsolatban, tehát én azt gondolom, hogy ugye Borbély Balázs maradni fog a Győrben, és ugye a kirakata, a Vitális, ugye, meg a Kripics, tehát azok a játékosok, akikről beszéltünk, ugye Tóth Rajmund, tehát ugye akiket elvinnének, viszont azért a Borbé egy olyan edző, aki tudja, tehát ez ugye a kirakat is, hogy mi van a raktárban, azt viszont tudja szerintem az edző. Ezért egy nagy kérdés még az, hogy eligazolnak-e ezek a srácok, vagy maradnak Győrben. Nyilván attól is függ, hogy milyen az utánpótlásnak. Be tud-e valakit hirtelen le tud-e akasztani az utánpótlásból a Borbé? Ennyit akartam csak az előző témához hozzáfűzni, aztán Pista említetted volt, hogy hát várjuk a VB-t, hát én úgy magamban néztem, annyira nem, de ez magánügy.
Na, de ha várod, ha nem, kell fog kezdődni.
Világos.
Megnyugtatlak, el fog kezdődni.
Jó, világos.
Mert ugye ott most úgy nézünk ki, hogy hát most még nem kellett ugye végleges kereteket leadni, most ilyen 55-ös kereteket a legtöbb csapat adott, de a jövő héten várható, hogy már egyre többen véglegesítik a keretüket, ugye a legfrissebb pillanat, amellett, hogy a braziloknál Ancelotti bő keretében ott van Neymar, ami már jó, mert Neymar jó.
Kinek?
Hát jó, de most egy átlag brazil szurkoló az ettől szerintem sír örömébe, aztán majd meglátjuk.
Lehet, hogy persze.
Meglátjuk, hogy tényleg ott lesz-e, másrészt meg ha ott lesz, akkor mennyi hasznát veszik. Na, de ami a legfontosabb, hogy a franciáknál azért ott már nem 55-ös keret van, a franciáknál Kat Kamavinga kimaradt, és mondjuk melyik az a Real játékos, amelyik nem fér be egy bővilágbajnoki keretbe, hát a választ Didier Deschamps megadta, például Kamavinga.
Tehát szerintem ez mindent elmond a francia válogatott keretéről, hogy a Real Madridból valaki nem kerül be, még akkor is, hogyha egyébként szerintem Kamavinga nem futott egy túl nagy szezont. Egyébként a franciák nem bőkeretet hirdettek, hanem ők rögtön úgy döntöttek, hogy egy utazókeretet, egy 26 fős utazókeretet hirdetnek.
Mint hogy ma a belgák is egyébként.
Igen, ott meg a Lukaku került be például. Ja. Én egyébként, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, néztem ezt a francia keretet, és az első dolog, ami nekem bevillant, hogy a francia válogatott, és ez tudom, hogy a sportban nincs, lehetett volna az első, amelyik háromszor egymástán világbajnok. Én nekem ez ugrott be erről a keretről, tehát én ezzel azt mondom, hogy szerintem a franciák a legnagyobb favoritok. Nem biztos, hogy megnyerik, persze, mert azért nem.
Főleg, mert 4 évesen voltak gyengébek, és nem nyerték.
De ugye nyertek 18-ba, 22-be, 11-esekkel drámai körülmények között bukták el a VB döntőt, és én azt gondolom, hogy a francia-spanyol duó szerintem a legnagyobb favorit, de azért gondolom egyikünk se lepődne meg, hogyha a franciák emelhetnék magasba a trófeát. Tehát csak azt akartam, hogy igaz, ez a generáció.
Ugyanaz a vélemény.
Benne volt a három.
Argentina, igen.
Argentina
igen,
a keret kialakításban, csak mert itt közben itt magam elé vettem a kereteket, pillanatnyilag az argentin keretben még 6 kapus van, ezzel mindent elmondtam. Az
argentin 55-ös
évek. Hát hogy nem, mindent elmondtam az argentin keret szűkítésről, ott még van tennivaló, de minden második játékos olyan a keretben, hogy a világ bármelyik
keretében. Messi szép búcsúja, vagy hogy mondjam, bronzmeccsnek a helyszíne Miami. Tehát, hogy... De egyébként szerintem nem jut el az argentin válogatott, addig ez csak az én tippem.
Hát meg most Lionel Messi, ott azért nem tartsunk már, hogy egy bronzéremnek annyira örül.
Hát nem, de ott Miami-ba el lehetne búcsúzatni, de nem mondom, szerintem egyébként ez az argentin válogatott nem fog addig eljutni.
After party nála.
Én szerintem nekik ez a VB az after party maga.
Ja, hát a maga, hát igen, egyébként a VB az egy nagy after party valóban, főleg, hogy Amerika ugye társrendező. Jó, hát ezek, jó, tehát franciák, spanyolok, na akkor várunk további tippeket. Igen, mert az argentinok akkor ezek szerinted bronzmeccs se, brazilok, arra mindenki legyintget.
Ami a kereteket illeti, picit messzebbről indulok, és akkor gyorsan összefoglalom, ami a kereteket illeti, nem mindenki, a legtöbben igen, ezt a nagyon bő keretet hirdették meg, de azért vannak, úgy, ahogy mondod, ma például a belgák, Lukakuval, ugye, aki...
De az már végleges keret a belgáknak.
Igen, ők például végleges keretet hirdettek, de például a bosnyákok is egy majdnem végleges keretet hirdettek.
Na nézzük, ugye 18-a hétfő, csak most a komolyabb csapatokat mondom, a horvátok azok semmilyen keretet eddig nem hirdettek, hétfőn végleges keretet hirdett Zlatko Dalic. Thomas Tuchel az angolok, jövő pénteken, tehát pont egy hét múlva ilyenkor, ha itt ülünk, tudunk róla beszélgetni, akkor Thomas Tuchel akkor fogja az angol keretet hirdetni. A portugálok kedden fognak keretet, végleges keretet hirdetni, ami mondjuk szintén azért méltó, nyilván vagy méltó lesz nyilván majd a figyelemre.
Kapitány ma nyilatkozott Ronaldóról egyébként.
Na tehát...
Hogy nem a jelenlegi teljesítmény alapján elviszi. Dől el, hogy ő ott lesz-e, vagy nem. Tehát gyakorlatilag arra utalta mindenképpen, persze természetesen tagja lesz.
Itt is kihirdette Lenny Joseph,
így van.
Ott van Lenny Joseph.
Arról beszélgetünk, hogy milyen plusz motivációt jelent mondjuk Tóth Rajmundnak, hogy válogatott. Hát Lenny Josephnek milyen plusz motivációt jelent, hogy ott van a VB-n. Osztrákok is hétfő hirdetnek, mert nálam például ennyi szubjektivitás beleférni az osztráktól, sokat várok, szóval simán azt mondom, hogy első 8, vagy negyed döntőig elmehetnek. Már az EB-n iszonyú jók voltak, csak valahogy törökök, vagy ki kellene estek ki, ilyen megmagyarázhatatlan módon.
Egyébként szerintem minden VB-EB arról szól, hogy melyik lesz az a csapat, amelyik nem a nagyok közül kikerül, mint jól játszó és sokáig jutó válogatott. Én meg Norvégiát mondom egyébként. Tehát,
De ugye? Mert mindig előbb beszélsz, mint én. Pontosan ezt akartam mondani,
de
hogy
tőlük mindenki várja azért.
Igen, ugye a selejtezők miatt itt most azért van egy elég nagy hype a norvégok kapcsán.
Bocsánat, spanyolok csak május 25, tehát még hétfőhöz egy hétre.
Igen, de ők meg úgy...
Mindegy, ki van abban 26.
Ezt akartam mondani, hogy mindegy, mikor hirdetnek keretet, mert hát azért tudjuk, hogy a spanyol válogatott az nagyjából milyen erőkből fog állni.
Igen. Igen, egyébként a norvégokra azt gondolom, hogy 8 minimum.
Hát megvan rá az esélyük, persze, hogy meglátjuk, hogy mi történik, meg ugye az első 48 csapatos
VB lesz. A 8-at döntőbe.
Így van, tehát bármi előfordulhat. A brazilokra rátérve nagyon kíváncsi leszek, hogy Ancelotti mit tud kezdeni itt. Ugye én azt gondolom, hogy itt a kapitány személye, a szövetségi kapitány személye lesz a kulcs. Ha emlékeztek arra, hogy miket beszélgettünk a Real Madridról, hogy ott játékos uralom, meg ez, meg az, ugye most ebben a szezonban is voltak ilyen problémák, és akkor a Xabi Alonso menesztése, meg a játékosok megmondják, hogy
meg ami most van,
összeverekednek,
csak
meg
ilyen problémák
ugye mindig ilyen. Na de amikor Carlo Ancelotti volt ott, akkor ezek mindent megnyertek, és lehet, hogy voltak nézeteltérések, de ez kifelé nem ment, és viszonylag rend volt. Tehát
Ancelottinál volt még ez.
Delboszkénál is, én meg az Zidánnál.
Hát a Lókupec bajuszával hazott, összerántotta a szemöldökét, szerintem vigyázba álltak a királyok.
És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a braziloknak ez egy jó választás volt, mert hogyha Ancelotti képet, tehát hogyha nem nagyon sütteti a hasát sokat a Copacabanán, és nem viszik túl sok koktélt, hanem oda tud figyelni, akkor szerintem rendbe tudja,
szerintem akkor, akkor is oda tud figyelni, ha sokat sütteti a hasát, és sok koktélt viszik. Majd a VB alatt ne tegye, de, igen, akkor, nem, de akkor nem is tudja.
Ugye, nem is abban is fogja.
Tegnap hosszabbítottak vele szerződést, és
azon fennakadtam egy picit, mert brazil kapitány a VB előtt hosszabbítani.
A következő VB-ig ráadásul, tehát ugye gyakorlatilag
szerintem a játékosok felé jelzés.
Valószínűleg,
igen. Igen. Mit kell a braziloknak elérniük, hogy egy dacára ennek tényleg a hivatalába maradjon?
Minimum negyeddöntő.
Hát szerintem minimum elődöntő.
Most, hogyha negyeddöntőbe kikapsz a franciáktól, mondjuk egy tizenesek, akkor nem biztos, hogy én elküldöm. Ja. De ezért mondtam, hogy a negyeddöntőt el kell érni egy brazil válogatottal.
De jó, de azt el is szokták, tehát ott szoktak kezdődni a nagy bajok. Jön egy európai csapat, aztán brazilok mennek haza, most már ezer éve.
Ez is előfordult, oda akartam kiukadni, hogy tegnap, amikor Ancelotti szerződés hosszabbítását írtam, akkor ugye picit szokás szerint ilyet
megszoktuk. Már hogy a róla szóló cikket.
Nem magát a szerződést, mert sajnos nem én írom, akkor nem itt ülnék.
Azért fennakadtam egy pillanat.
Magát a hírt,
ugye elképzeltem.
Magát a hírt, amikor írtam, akkor ugye egy kicsit jobban megnézegettem Ancelottinak a kis névjegyét, és egyébként hát július 10-én lesz a születésnapja, ezt még a Jocinak mondtam is, hogy a VB előtt lesz 67 éves, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ez az első szövetségi kapitányi állása, mert másodedző volt az olaszoknál 94-ben, az még ugye nem szövetségi kapitány, ja. És egyébként meg 1400 nem tudom hány meccs van a fejében, és nyert 5 BL-t, és tehát hogy tényleg egy zseniális edző. Ha valaki, tehát ha neki nem sikerül rendbe rakni a brazil válogatottat, és nem lesz eredmény, akkor szerintem teljesen mindegy, kit neveznek oda ki, tehát ha neki nem, akkor senkinek. Úgyhogy én mondjuk a...
Hát nem is neveznek ki, mert most hosszabbítottak, igen, most csak viccből mondom.
De na. Igen, tehát a négy közé szerintem a braziloknak, ha minden rendben van, akkor illene bejut. Ráadásul nem Európába játszanak, tehát picit talán ilyen szempontból az argentinoknak is jobb.
Tehát a 7-1 se Európába volt mondjuk.
Ez igaz. Sőt, olyannyira nem Európában.
Hanem otthon.
Igen.
Na, egyébként ha már 7-1, ugye Julian Nagelsmann, mert németekről egyetlen szó se esett még, a Julian Nagelsmann, ő megmondta, hogy ő semmilyen keretet nem fog hirdetni, amíg véget nem ér minden, amiben benne van a kupadöntő is, mert azt hiszem jövő szerdán játszák, és akkor utána, addig senki se foglalkozzon ezzel, de németek milyenek lesznek például, hogyha mindenki egészséges, tehát feltételezve, hogy mondjuk Havertz már meggyógyult, Musiala meggyógyult, csak még nincs elég meccse, Wirtz összeszedi magát, mert azért van potenciál a németekben.
Csak hát a Musiala és a Wirtz formában nagy, van, akkor kérdés. Azt mondom, hogy igen. Hogy akkor nagyon nagy potenciál. Akkor VB esélyesek. Hát, nagy kérdés, hogy milyen napot fognak ki, vagy milyen egy hónapot
fogalmazni. De mondjuk bármelyik komolyabb csapatnak azért a VB az gyakorlatilag két héttel a VB kezdete után kezdődik.
Hát én ezt...
Főleg így a 48 csapatos.
Én ezt már pedzegettem, hogy ugye nagyon sok...
A németek, bocsánat, ilyen csoportban vannak, Curaçao.
Igen.
Ecuador és elefántcsontpad. Innen kéne bekerülniük a kettőbe.
Jó, egyébként erre meg azt mondom, hogy ez messze nem a legkönnyebb csoport egyébként, mert ebben van egy dél-amerikai, meg van egy afrikai, aminél én azért össze tudtam volna állítani könnyebbet. Most nem azt mondom, hogy ez nem abszolváltó.
Viszont cserében az egész VB vélhetően leggyengébb csapata is itt van, mert Curaçao alatt azért nem sok van. Biztos lehet, hogy van, de...
Jordániát meg Üzbegisztánt nem tudjuk annyira, bár valószínűleg a Curaçao gyengébb náluk is. Hát, de
meg, tehát, amit én itt elkezdtem, hogy már amikor hét meccset, a hetedik meccs volt a döntő, tehát már akkor azt pedzegettük, hogy aki nagyon jó rajtól, az általában nem fog kitartani. Itt most abszolút azt gondolom, hogy a csúcsformát azt az edzőknek kifejezetten úgy kell felépíteni, hogy a kieséses szakasztól, igen, addigra. Tehát nyugodtan lehet terhelésből csinálni a csoportkör, mert csak azért is, hiszen a 12-ből 8 harmadik tovább jut.
Ja.
Tehát, hogy magyarán, ezzel csak azt akarom mondani, hogy
nem mindegy, milyen ágra kerülsz, tehát azért azt is nézni kell.
De... Nyilván, de én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy én azért nem lepődnék meg, hogyha nagy esélyes válogatottak meglepően gyengén futballoznának a csoportkörben, mert egész egyszerűen ez nem tud kitartani. Tehát itt már arról beszélgettünk, hogy ez egy 6-7-es torna majdnem, nem tud kitartani a forma. Tehát lehetetlen az, hogy az elején elkezdjük csúcsforma, és akkor te világbajnok leszel.
Én arra emlékszem, hogy Joachim Löwöt kérdezték egyszer erről formaidőzítésről a 2014-es VB győzelem után. És akkor Löw mondta, hogy Azt mondja, hát úgy nem lehet. Olyan nincs, hogy most beállítasz egy csúcsformát 5 hétre, olyan az nem létezik. De azt lehetett tudni, hogy első meccs Portugália ellen. Tehát tudtuk, hogy azon nagyon sok múlik. Szóval úgyis tovább jutunk valahogy a csoportból, de ha azt nyerjük, akkor végképp biztosan. Tehát arra beállítottuk. Azt is tudtuk, mondja, hogy ha minden megfelelően alakul, akkor lesz egy meccsünk a franciákkal a 4 közé jutásért. Azt mondta, hogy én úgy gondoltam, mondja a Löw, hogy az a legerősebb csapat, a legerősebb létező ellenfél, akit kaphatunk. Tehát arra kifejezetten. Azt mondja, és a végét meg nyilván ott már nincs könnyű ellenfél, de ott már mindenki egyformán fárad, de azt mondja, nem arra kell a csúcsformát, mert arra senki se tudja, oda el kell jutni. Tehát ő azt mondta, hogy a portugál az 4-0 lett, meg a francia, ott meg a Hummels fejesével nyertek a németek, tehát ezt a kettőt hozták, és egyébként aztán világbajnok is tettek, most a 7-1-re
volt egy 7-1.
Jó, de arra nem lehet formát hegyezni, az egyszerűen így sült el, mert ilyen egyszer van az életben.
Igen, meg az egy gyengébb brazil válogatott volt, ezt tegyük hozzá. Szerintem az nagy meglepetés volt még az is, hogy hazai pályán elvergődtek a négy közé.
Úgy volt gyengébb, ráadásul megsérült a Neymar, és kisárgázta magát a Thiago Silva arról a meccsről, de ettől az még nem 7-1, emiatt lehetett volna 3-0. Na, mindegy. Jó, futball vébeztünk, most a futballról térjünk le, főleg, mert már 16 óra 50 perc van, és azért annyi minden van még. Például tegnap ugye volt egy szerb-magyar férfi kézilabda világbajnoki selejtező, hát ott nyilván a szerbek is nyugtatót szedtek, amikor megtudták, hogy velünk játszanak, meg mi is, amikor megtudtuk, hogy a szerbekkel, mert itt azért ilyen litvánokkal, meg Izraellel szoktunk játszani ebbe a fázisba. Hát nem néztünk ki jól a meccs egy jelentős részébe, de Hajdú Jánossal beszélgettem itt a tenapi meccsről, ott végül is abban maradtunk, hogy jókor lett vége. Tehát pont akkor lett vége, mert többször visszajöttünk, illetve egyszer már visszajöttünk -6-ról 2-re, aztán megint elmentek 7-tel, és abból megint visszajöttünk 2-re, és ott fújták le a meccset, és vasárnap Veszprémben van 17:30-tól a visszavágó, itt a Nemzeti Sportrádióban is, meg az M4 Sporton. Azért -2-ről mondjuk egy jó teltházas veszprémi csarnokban azért tovább lehet jutni. Azt meg azért tegyük hozzá, hogy itt nem csak a VB, hanem még az adott esetben az olimpia is kockán forog.
Nagyon jót mondott Ajdujan, és hogy jókor lett vége. Mert mondok,
mondjuk azt én mondtam, csak jó, a vele való beszélgetés.
Pista, nagyon jót mondtál.
Köszönöm
szépen. Tehát a 28. percben 17-11 volt mondott, oda, a 34-ben 21-15-re vezettek a hazaiak, 39-ben
följöttünk
22-20-ra, de aztán 42-ben egy 25-20-as zakóra álltunk, és aztán ugye visszatért. A 9. 30-23.
Az volt a legmelegebb.
Így van. És aztán a vége lett a 30-28, tehát most
igen,
akkor...
Igen, de a 30-23-nál csodálatos módon az addig szinte semmit se védő kapusaink közül Palasics elkezdett védeni, és ugye a kézilabda már csak olyan, hogy hopp, hirtelen elkezdett
igen,
zárulni
az igen, szóval jó lenne,
hogyha
a kapusok jó formában lennének, és akkor ugye azt mondta a Csema Rodriguez előtte, hogy 50%, hát esély, na jó, hát ez a világos.
Mondjuk most azt mondta, hogy egy 4-5 góllal kaptunk volna ki, akkor se lenne gond. Hát mondtam, jó, de mennyivel jobb, hogy csak 2-vel.
Hát azért
meg egyébként az első félidő után az volt a statisztika, hogy a Miroslav Lev védett 8-at, a magyar kapusok pedig 3-at. Csak a statisztikában az nem szerepel, hogy azt a 3-at Bartuc egy támadáson belül védte, mert védett, kiment, újra védett, utána kaptak egy 7-est, de még mindig az a támadás, és azt is védte, és ez volt összesen
tehát
az első fél időben a védett.
Nem 3 gólt kaphattunk volna, nem 1-et kaptad.
Csak 1-et, így van.
Értem.
Viszont amit kaptunk, az összes többi, az volt vagy 18 az első fél időben, az 19 próbálkozás, hát blokkok voltak, tudom, de ami kapura ment. Szóval az első fél idő az nem lehet ki jól, a második nak is voltak nem jó kinéző. Ne, de voltak jó kinéző részek.
Vége jó volt.
Igen, szerintem jó volt a mondásod, hogy a legjobbkor fújták le, de fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, legjobbkor jöttünk fel.
Ja, hát
tehát ugye a végén, amit a Gábor is mondott, hogy itt gyakorlatilag 11 perccel a vége előtt volt egy 7 gólos hátrány, és hogy abból aztán valahogy sikerült megoldani azt, hogy csak 2 legyen, amikor jövünk haza. Ez szerintem nagyon fontos, meg ez nagyon jó, hogy abban a periódusban sikerült így védeni a kapusoknak, meg így játszani támadásban.
Szóval a szerbek idegesebben hagyták el a pályát szerintem.
Szerintem van is miért,
mikor ott jattoltak a végén készfogásnál, látszott rajtuk, hogy úgy igazán ennek nem örülnek, hogy csak 2 gól.
Igen, amikor ennyivel a vége előtt mész 7-tel, és aztán úgy kell eljönnöd, hogy igazából csak 2-vel nyert, és jön egy visszavágó, hát ott az nem csoda, hogy csalódottak.
8-al kell nyerni, hogy utólag se idegeskedjenek azon, hogy nem nyertek 7-tel.
Én nagyon szeretem a sportnak a pszichológiáját, és kifejezetten hiszek benne, hogy nagyon nagy hatása vannak a meccsekre. Tehát hogyha ugyanez az eredmény lenne úgy, hogy mi vezettünk volna 5-tel, és abból 2, teljesen más az a lelki állapot, ahogy a két csapat pályára fog lépni, mint hogy hétről visszajöttünk kettőre, vagy hogyha egy, mit tudom, 4-5 gólos előnyből 2 gólos hátrány lett volna az utolsó 10 perc.
Ja, hogyne, persze.
Tehát én erről beszélek, hogy egész egyszerűen az a veszprémi meccs az úgy fog kezdődni, hogy a magyar csapat lesz sokkal magabiztosabb, sokkal inkább kiegyensúlyozott, nyugodtabb, mert amit is láttatok, hogy a meccs végén látszott, hogy hát idegesek a szerbek, mert tudják, hogy mit szalasztottak el, de nem mindegy, hogy miből mi lesz. És akkor ugyanarról az eredményről beszélek, csak hát ugye nem mindegy, mindig ezt is elmondjuk a hosszabbításnál, hát, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki egyenlített.
Persze.
Mert ő van sokkal jobb állapotban.
És biztos, hogy a túlnyomó részét a meccseknek az is nyeri aztán, amelyik hátulról jön. Na, kézilabda ennyi. Tudjuk, hogy van egy dijoni női Európa Liga 4-es döntő is, amire Elek Gábor azt mondta, hogy a franc se gondolta volna, hogy még egyszer az életben európai kupában 4-es döntőt játszom. Szurkunk az esztergomi lányoknak. Időnk véges, mert már csak 3 perc van hátra, és azért mégiscsak hoki elit VB kezdődik. Majoros Gergely szerint a legnagyobb erősségünk az odaadásunk. Na most egy odaadás önmagában egy elit VB-n az mire elég? Ennél azért vélhetően több kell.
Több, de ugyanaz lesz, mint tavaly. Tudni kell, hogy melyik meccset kell megnyerni. Tehát tudni kell azt, hogy
osztrák-brit.
Én elsősorban arra gondolok, mert ugye tavaly is így maradtunk bent, egyetlen meccset sikerült megnyerni, de azt a meccset kellett megnyerni oda. Tehát itt megint, hova akarod a formai időzítést? Tehát, hogy itt lesz olyan dömpingben vannak.
Hiába játszol nagyon jól.
Ezt akartam, olyan dömpingben vannak, hogy azt tudni kell, nyilván ne alázzanak meg, ez persze fontos, de azért ott, amikor elmennek 3-mal...
De Kanada is csak mennyi 3-1 lett a... Most előkészült, tudom, hogy semmi közel.
Igen, majd nézzük meg, hogy...
Persze, de azok az emberek voltak a jégen.
Igen, de ettől függetlenül tudni kell, tehát ez itt rá kell tudni koncentrálni a 7 meccsből arra, a 2-re, ami nagyon kell.
És az a 2 csapat senkit se verjen meg utána.
Hát igen.
Tehát meglepetést más se okozza, nem csak mi.
Így van. Esztergomra meg annyit, vagy az Elek Gábornak, hogy hát nem kell ilyen jó edzőnek lenni, hogy ezt nyilván ironizálok csak, tehát, hogy...
Az a női kézilabda Győre, nem? Ez az Esztergom.
Persze.
Egyébként.
De visszatérve egyébként, amikor a hokira, amikor a szaporúi hősök főjutottak, és rá egy évre ugye Svájcban volt a világbajnokság, és a szlovákok ellen mi vezettünk talán egy nurra, és nem hittük el. Én emlékszem, Picsa, te talán ott voltál.
Pár másodperc hiányzott a végén.
Így van, és valahol a Madár az Erdély boxot Németországba hallgattuk rádió, nem emlékszem, és iszonyú szomorúak voltunk, azt hiszem 2-1-re kaptunk ki, vagy valahogy így.
Vagy 3-2.
Valahogy így, igen, egy góllal, és hát én azt mondom, akkor konkrétizálva a dolgokat, szerintem a briteket kellene, tudjuk megverni. Osztrákokat bonyolultabb, ugye ezt azért ismerjük, ezt az osztrák központú ligát, ez azért jó, persze sok légiós játszik, kanadai, a Salzburgban, meg itt ott, de...
Legutóbb plusz 2-ről
jó.
Ma se tudom, hogy hogyan sikerült végül elvesztenünk.
Jó.
Az osztrákok ellen, de ott mindegy, az osztrákok ellen ott legalább meg kell próbálni.
Persze.
Itt nincs akkora különbség, hogy irreális legyen.
Ilyen szempontból jó is, hogy az van előbb vasárnap az osztrák meccs, és utána van a
finnek ellen egy jó bemeleg aperitív.
Igen.
Meglátjuk, hogy
ez sovány 2-1-es vereség.
Mit tud a világ? Hát miért most jött a finn döntőből Galló például, úgyhogy ha már itt tart, ő azt mondja, a finnek nem onnan jöttek. Jellemzően. Na jó van, köszönjük szépen, ennyi fért a mai nemzeti sportkörbe, akkor egyfelől ne feledjük, már nem ti se feledjétek, de a hallgató, hogy azért már ma kezdődik a labdarúgó NB1, ami ugye azt jelenti, hogy maga a hazafutás is csak 18 óra, vagy 17 óra 20-ig tart, hiszen 17 óra 30-tól már kezdődik a körkapcsolás, mert 17.45-kor Nyíregyháza Kazincbarcika, és aztán 20 órától Puskás Akadémia MTK labdarúgó NB1-be, az ég a tavalyon semmi tétje egyik meccsnek se, de aki szereti a futballt, az persze hallgassa meg, kövesse figyelemmel, mert majd hónap dőlnek el a lényegi kérdések, de azokról meg majd csak a hétfői sportkörbe beszélgetünk először. Kis Tamásnak, Turi Gábornak és Gergely Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább a hazafutással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy-két helyet még előrébb jöhetnek a csapatok, de nagy változásokat már nem érhetnek el. A labdarúgó Fizliga zárófordulójában 17 óra 45 perctől az idei év meglepetés együttese, a Nyíregyháza, hazai pályán fogadja a már kieső Kazinc Barcikát. Majd 20 órától a bennmaradó MTK felcsútra látogat a Puskás Akadémiához. Kövesse velünk a mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ki ne tudná, május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének. A BEC BL döntőket felidéző sorozatunk elérkezett 2011-hez. Wembley stadionban vagyunk. Barcelona, Manchester United a döntő, a játékvezető Kassai Viktor, Kreisz Bálint összeállítása következik.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-1 nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget. Itt is a Benfica volt a szenvedőfél, a végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kőlajossal is felálló Brügge ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-ás eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta. We go. 2010 nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkörig jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtezőkörben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A DVRC egyetlen golyát Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-el fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készülhetett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcad döntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Sák ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hiszen játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Rink György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti edzetében, most ezt hallhatják.
Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sporták szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. Értsd, ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak, minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavit, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futballszeretetünk és tévénk van.
Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalánok végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegyi Iván cikkét hallják.
Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klubtrófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig egy-egyet is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekort, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót, a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, a Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vöröskék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barcával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vöröskék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vöröskék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kap gólt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben és Rooney a 34. percben.
A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Érsportja című magazin műsor is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják, de megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
Pep Guardiola, a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt firtatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
I have to look for in myself, inside of me. It's not...
Saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese. Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami
csodáló.
Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kassai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltöző ajtót. Mi volt az első mondat szó, ami elhangzott?
Az első az egy nagy készfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül le tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően a játékvezetés arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball, ne hibázunk nagyot, de sajnos ez máshogy közelítik meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatot telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Piero Gicolina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccsre vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választ, hogy a szombati BL döntőt vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondtam, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk egy negyed órát, és akkor tájékoztatott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembleyben.
Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
Sajnos, hogy ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk, meg minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudunk titkot tartani.
Valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
Hát, úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. Két év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
Formabontó módon ennyi volt a hazafutás mára, hiszen 17 óra 45 perckor kezdődik a Fizliga 33. utolsó fordulójának nyitó mérkőzése a Nyíregyházi Kazincbarcika összecsapás. A körkapcsolásban Tóth Béla várja majd önöket 17 óra 30 perctől. Én szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Mesélték, hogy már mástől lesz, gyorsan körbeért, túl kis város ez, bennem nincs harag, már csak néha látlak. Ahogy a szembe jössz, és elképzeled, hogy majd rám köszönsz, és te épp nekem futsz az esőben, ahol egy éve várlak.
Nem a te hibád, de én már nem ugyanazt érzem, amit te.
Valaki mondta,
képedet kitöröltem, mégis éjszaka tisztán látom, hogy öleljük egymást a kapriöbölben, ha beszakad a szívem, tudom ott vagy, senki se számít, ha te ott vagy, ha beáll a fagy, te vagy a tűz, a fejemből soha már el nem tűnsz, ez nem tehet, ez nem gond, a csont is befor, ez nem gond, de nevetni nem tudok pont úgy, ahogy veled nevettem, ez senki sem kéreti tőlem, hogy mindezt felejtsem el, hiszem, hogy változni kell, de csak veled változni.
Valaki mondta, hogy boldogat látott, hogy
szembe jössz egyszer, talán még megismer.